ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Nagyon érdekes, hogy a Bhagavad Gita magától is egy rendszerező, ismétlő fejezethez érkezik, mert annyi dologról volt szó, majd mindjárt látni fogjátok a verset, hogy maga a tanító is, pedig Arjuna komoly szinten van, hiszen Indra teste töltése, vagy Indra fia, a Mahabharata hagyománya szerint. Még így is szükséges, hogy legyen egy fejezet, ami teljes egészében újra tárgyalja a fogalmakat, hogy egy adott tudáskészlettel lehessen tovább haladni. Tehát, hogy azonnal bele tudjunk vágni, azért mutatjuk ezt a képet ismételtem, dacára, hogy délelőtt már volt róla szó, mert a bal oldal stilizáltan a megnyilvánult anyagi világegyetemet jelképezi, tehát úgy hívják, hogy Virátrúpa, amiben minden jelen van, ez egy indiai festmény. Itt látjátok lent Arjunát és Krisnát, aminek az a jelentősége, hogy itt kapja meg azt a kegyet Arjuna a harci szekéren ülve, hogy egyetlen pillanatban és egyetlen pontba sűrítve megláthatja a világegyetemet. Azonban azt érti meg, hogyha valaki az anyagi világegyetemen belül, tehát az anyagot kutatva halad előre, akkor folyamatosan azt tapasztalja, hogy minden mindentől különbözik, hát ezt hívjuk úgy, hogy teljes másság. És minél jobban belebonyolódunk az anyagba, annál inkább azt veszük észre, hogy az életünk a másik embertől és a minket körülvevő dologtól egyre inkább különbözik. Tehát a különbözőséget hangsúlyozza. Azt is mondhatnánk, hogy a diszharmóniát. Ha most erőt veszünk magunkon, és a modern írásokat vagy filozófiát összevetjük a jelenkorban tapasztalt dolgokkal, mert ez is feladatunk, akkor tényleg azt látjuk, hogy igaz, hogy a modern kutatók, de kiemelik, hogy az ember nyugaton elkezdett nagyon durván elkülönülni egymástól. Ugye elidegenedünk egymástól, szokták mondani, ami nem azért van, mert rosszabbak vagyunk, mint 100 vagy 200 vagy 300 évvel ezelőtt, hanem olyan erővel vetettük rá magunkat az utolsó 300 évben az anyagra, és mindig csak ez érdekelt bennünket, hogy ennek a következménye, hogy arra vágyunk, hogy közeledjünk egymáshoz, és ehelyett hihetetlen és rideg távolságra tol el bennünket. Nem tudom, hogy ez követhető ebből a nézőpontból. Tehát valaki minél inkább a külvilág kutatója, élvezője, birtokosa, stb., mint egy járulékosan azt veszi észre, hogy űrületes magány veszi körül. Például lehet valaki irigyelt milliómos, az első, amit felépít a palota köré, az micsoda? Ugye mindenki tudja, azonnal egy gigantikus kerítés, lehetőleg kőfalból, hogy még be se lássanak. Tehát mindenki egy ilyen, ha meggazdagodik, akkor ha tehetné, egy lovagvárban élne. Míg az egyszerű emberek vagy bölcsek, megnézzük, élnek egy kunyhóban, még ajtaja sincs. Egyszerűen. Bár van egy aranyos történet, elmondom nektek, hogy bukott el egy jógi. Ugye pazarolni kezdett, ugyanis egyetlen váltás ágyékkötője volt, az egyik, úgy hívják, hogy kaupina szanszkrit nyelven, ilyen hosszú csík, van egy széles hosszú csík, meg egy rövid madzag, és akkor azt magára teszi. Ez volt az összes ruházat, de pehére ebből kettő. És hát amíg az egyik száradt, ugye hosszan leért, oda ment egy kis egér, elérte a végét, jó megrágta a gatyáját. És a jógi dühös lett, hogy a csuda, vigye el, hát ez a két ruhadarabomban ezt is megrágja az egér, és rájött arra, hogy semmi gond, bemegyek a faluba, szeret mindenki, úgyis tanítom az embereket, kérek kölcsön egy macskát. Persze Upanishad történet, de van benne valami. Bemegy az öreg jógi a faluba, azt mondja, hogy hát drága híveim, nem adnátok egy macskát. Hát az egér megeszi az egy szemgatyámat. Hát a hívek persze adnak egy nagy círmos macskát neki, hogy az majd elűzi az egeret, szépen kiviszi a macskát, leül meditálni, lerakja, aztán fogd meg a piszok egeret, hogyha jön a ágyékkötőmet megzabálni. Igen, nem, de hát szerencsétlen macskának egy egér, amit elkapott, az nem volt valami bőséges táplálék, úgyhogy egyfolytában nyávogott. szegény jógi próbált meditálni, de a macskának be nem állt a szája. Egyébként itt is vannak macskák esténként, nem tudom. Az én ajtómat még kapargálta is. Tehát ott miákol. Hát azért, aki tudja, hogy egy macska mit le tud adni koncertben, hogy egyre neurotikusabb volt a jógi, azt mondja, nem hiszem el, az elmeszabályozás mestereként ismernek, és majd megűrülök a saját macskámtól. Hát meditál egy kicsit, rájött a megoldásra. Bemegyek a faluba, aranyos híveim adnak nekem egy tehenet, annak van teje, kiteszem a macskának, azt végre békén hagy, meg az egeret is elkergeti. Hát bement a faluba, kunyerált egy tehenet, boldogan adtak neki egy kis tehénkét. Kivitte, akar meditálni, de ki fogja ezt megfejni? Hát most vagy megfejem a tehenet, és ellátom a macskát, vagy meditálok. Á, nem lesz ez így jó. Gondolkodik, a tehén bőg, mert nincs megfejve, a macska ordítva, nyávog, mert nincs megetetve, az egér közben vidáman rágja az egy szem gatyáját, és azt mondja, jaj, hát most már tudom, mi a hiba, hát nincs feleségem. Lenne egy feleségem, megfejné a tehenet, meg is etetné, nem? Adna a macskának enni, a macska megfogná az egeret. Á, teljesen rendben. Kicsit csodálkoztak az emberek, de nagyon szerették meg, tisztelték. Bement a falucskába és mondta, emberek, egy asszonyt akarok. Húha, nem szoktak ilyen őszinte beszédhez. Úgyhogy végül kapott egy asszonyt, aki majd megfeji a tehenet, megeteti a macskát, ellátja a ház körül a tennivalókat. Aztán jógi le akart ülni meditálni, és gyereksírást hallott. Ez egyértelmű. Tehát azt mondja, hol szúrta be? Kezd gondolkozni, hogy mi volt ilyen bonyolult az életemben, és rájött arra, hogyha nem lett volna két gatyám, még most is boldogan ülnék. De a pazarlásom áldozata lettem. De hát persze minden történetben van valami, meg ma este majd még, ha lesz időnk, egy párral foglalkozunk. De röviden valahogy így működik az anyag, hogy a legváratlanabb pillanatban is becsalogatja az ember. A másik oldal, amit folyamatosan javasoltunk, illetve nem mi, hanem az ősírások és a mesterek, hogy ha az ember befelé halad, akkor érdekes módon kifelé is halad. Ha a saját lelkünket közelítjük meg, erőfeszítés nélkül egymást is megközelítjük. Ez nagyon érdekes. Minél közelebb kerül valaki az igaz önvalójához, tehát a lélekhez, mivel egyek vagyunk, ugyanattól a forrástól származunk, értelemszerűen ugyanilyen közel kerülünk a másik emberhez is. Tehát nem, hogy nem nő a távolság, hanem folyamatosan csökken, sőt, odáig el lehet jutni az evolúció nézőpontjával szemben, hogy az ember átéri, hogy mindenki a fivére és a nővére. Nem tudja másként érzékelni az embereket, saját lelkéből kiindulva. Tehát az azonosságot hangsúlyozza a lélekösvénye és a folyamatos távolságtartást vagy távolodást az anyagnak az útja. Egyébként pedig nagyon érdekes, hogy a szelíd, tiszta lelkek tényleg minden szempontból megközelíthetővé válnak. Azt is a világ rendelkezésére állnak, ez az igazság. Míg a morcona, a gazdag, az anyag fogságába került emberek, azok rejtegetik a vagyonukat, ugye a copyright, rejtegetik a tudásukat. Nem gondoljunk, nincs olyan vonás a fejlett anyagi életnek, ahol nem mindenki féltené, hogy valaki más is hozzáfér. A legi kultúrában pont fordítva, a tudás azért van, hogy megoszd az emberekkel, különösebben sok tulajdonod nincs, de azt megosztod, nem mondja a magyar, hogy kenyeres pajtásom. Ugye? Hát egyszerűen azt a kis aprót a szegény ember sokkal könnyebben tudta megosztani a másikkal, mint a hihetetlen. Tehát látszólag egyszerű dolgok, de hihetetlen csapdaként tudnak működni. Nos, miért ígértem? Kérném szépen a következő képet, hogy maga, akár a Bhagavad Gita-ban tartunk itt, akár a Védantában, az isteni mesterek pontosan tudják, hogy most kell egy összefoglalás. És ahogy látjátok, Judit megcsinálta ezt a képet, és mellette feldolgozta ezt a verset, ami ugye így hangzik, Kim tad Brahma, Kim adjátmam, Kim karma purusottama. Adhibútam csak improktam, adhidajbam kim utsaté, vagyis ez egyetlen kérdésben fölteszi az összes eddig elhangzott dologra vonatkozó kérdését, hogy egy tömörített és érthető rendszerezett válasz kapjon. Tehát így hangzik a vers magyarul, mi a Brahman, mi az adjátma, most még szándékosan nem fordítom le, és a karma, ó purusottama. Miként nyilvánul meg az adhibúta, és mit nevezünk adhidajva néven? Ígérem, hogy nem kell a szanszkritokkal sokat foglalkozni. Tehát ki az adhiagja, és hol van az áldozat urája testben, ó Matthuszudana? És a fizikai létből való távozás kritikus pillanatában miként tudhatnak rólad a magukon uralkodni képesek? Tehát összesen, ahogy látjátok, 6 kérdés van föltéve. Az első, hogy mi a Brahman? Mi azért mellé írtuk tömören a jelentését is, tehát voltak éppen az abszolút igazság, de mindjárt kifejtjük, hogy ez alatt mit értünk. Második kérdés, adjátma, fel lehet fedezni benne az átma szót, tehát azt kérdezi, hogy mi az önvaló vagy lélek, tehát aki bennünk van, az kicsoda. Mi a karma? Ide írtuk mellé, hogy voltak éppen a karma, az nem más, mint a testteremtő félisten imádat vagy gyümölcsöző cselekedet, a vallás hozza létre a következő születést. Ugyanis az is vallás, ha tagadod. Nem tudom, hogy ez érthető-e. Ha valaki tagadja bármilyen szintjét a transzcendenciának, úgy hívjuk szanszkritjában, hogy adarma, ugye a dharma törvény vallás, adarma törvényen kívüliség vagy vallástalanság, teljesen mindegy, az ateizmus is vallás, mert ő azt hiszi, hogy nincs semmi. Ez önmagában, mivel hitnek számít, ehhez megfelelő elme, test és következő születés jár. Ezért teljesen mindegy, hogy ő ezzel azt gondolja, hogy kivonta magát az univerzum törvénye alól. Az is szavazás, hogyha ő azt mondja, hogy nincs lélek, nincs Isten és nincs semmi. Akkor megkapja kegyesen azt az életfelfogást, olyan népet, olyan országokat, olyan életlehetőséget, ahol kedvére élhet így, de csak addig a szintig, amíg nem zavar másokat. Ugye, mert abban a pillanatban, hogy mások érdekeit sérti, már pedig fogja, mert kik fogják körülvenni? Hát pont olyan emberek, akik nem hisznek semmiben. És a frusztrált, kiábrándult tömegek egyben csodálatos életet élhetnek, tehát egyszerűen élmény közöttük lenni, hogy ugye mindenkinek egyetlen célja, ha ateista, a gazdagodás, a szexualitás és a hatalom. Na, de amikor több 10 és 100 millió ember ugyanerre vágyik, hogyan reménykedhetnének békében? Tehát világos, hogy már az önmagában karma, hogy azt a pozíciót fogja elérni, hogy egy ilyen közegnek az egyik tagja lesz. Ugye? Ez félelmetes kilátások, ha megnézzük, ugye ez mindenki a másik vetélytársa. És hát a szeliden fogalmazzuk, az első este beszéltünk róla, most jó, már napok óta nem nézünk híreket szerencsére, meg annyira nem is hiányzik. De hát az összes hírek arról szól, hogy a különböző országok hogyan állják a versenyt. És ezen belül az emberek egymással szemben is, hogy ugye minden munkahelyre van 10 jelentkező, akkor el lehet képzelni, hogy mit éreznek az emberek. Kint szorongva, meg ez a hihetetlen megfelelős kényszer. Tehát akár merre nézünk, látható, hogy bizony itt van a nyakunkban a karma. Ha az ember frusztrált vagy kiábrándult, akkor megkapja ezt a kellemes versenyt, és hát csípkedheti magát a teljesen kilátástalan és értelmetlen ateista nézőpontú világban. Egyébként ráadásul nagyon unalmas is. Jó, és akkor elkezdjük sorban az akkurátus válaszokat, de előtte még menjünk végig azon, hogy mi az anyagi megnyilvánulás, és miért tekintjük káprázatnak vagy illúziónak. Ugye adhi-bútam, az az anyagi teremtés. Ugye azt mondtuk, hogy adhi eredeti gyökér, bútam pedig a fizikai vagy anyagi elemek összessége. Tehát mi az anyagi megnyilvánulás, mi az anyagi teremtés, és miért tekintjük káprázatnak vagy illúziónak? Ez egy nagyon izgalmas kérdés. És ki az áldozat ura? Adhiagja a testben. Ugye odaírtuk zárójelben, hogy paramátma, de szépen fel fogjuk tárni, hogy ez mit jelent. Eddig ezekről egyébként mindről volt szó, csak saját emlékeimből is tudom, hogy lehetetlenség, kevés kivétel, szinte lehetetlenség 3-4 nap alatt struktúráltan ezt összeállítani, ha valaki még nem ezt a szisztémát tanulmányozta. És a 6. kérdés, hogyan ismerhetnek meg téged, mármint a legfelsőbbet, vagy ahogy mi mondjuk Istent, haláluk pillanatában? Ezt tudjátok, miért nagyon fontos? Mert nem csak az az ember pillanthatja meg az abszolútat, aki életében meditációban megpillantotta. Most érdemes tisztázni egy dolgot. Lehet, hogy egész életében nem érte el a tökéletes megvilágosodást, de hogy keresem hozzá szavakat, de ha tiszta lelki úriemberként élte az életét, élete utolsó pillanatában, mint egy összegzés formájában mégis elérheti az abszolútat. A legutolsó pillanatban. Amikor Arjuna el van keseredve, hogy ő lehet, hogy ebben nem lesz sikeres, akkor azt mondja neki az úr, a mestere, hogy bárki, aki ismeri a Bhagavad Gita-t, biztos emlékszik erre a versre, bárki, aki még ha a halál pillanatában lép rá erre az útra, akkor is megvilágosodhat, vagy elérheti a tökéletességet. Tehát ez azt jelenti, hogy életünk teljes hosszában beleértve az utolsó pillanatot is a kegyelemben részesülhetünk. Döntően a jó emberek, most ezt nem naívan értem, hanem a lelki, szellemi dolgok eléréséért küzdő, a saját maguk és a környezet megtisztulásáért fáradozó emberek, ha más nem, akkor egy kis segítséggel, hogy mondják, protekcióval. De elérhetik az abszolútat. Emlékeztek ki, ugye ki milyen mértékben adja át magát nekem, olyan mértékben adom át magam neki. Tehát nem szabad úgy elkeseredni, hogy azt higgye az ember, hogy jó, én nem látok, nem hallok semmit, meg hasonló. Készülődik az, tehát a dolgoknak meg kell érnie. És ezért kérdezi Arjuna, hogy hogyan láthatjuk meg az abszolútat a test elhagyásának kritikus pillanatában. Ezek szerint, aki komolyan dolgozik magán egy életen át, ebből a versből ez következik, az élete utolsó pillanatában megkaphatja az abszolút, az igazság teljes átélését. Tehát ez nagyon lényeges, hogy táplálja bennünk a reményt, hogy egyszer nincs üres óra vagy értelmetlen próbálkozás. Aksaram brama paramam, svabávó gyátma mucsati, bútá bávod bavókóró, viszarga karma szamgita. A legfelsőbb elpusztíthatatlan a braman. Ugye a aksaram braman, ahogy írva van, aksaram brama paramam. Paramam azt jelenti legfelsőbb, a braman az abszolút igazsága, minden. És aksaram a legfőbb jellemzője, nincs olyan, sem a teremtett, sem a nem megnyilvánult világban, ami fel tudná számolni az Istenit vagy a Brahmant. Tehát ezért a legfőbb jellemvonása, hogy nem változik, örök és elpusztíthatatlan. Nagyon fontos, hogy az a picike, aki ebből bennünk van, az ugyanúgy elpusztíthatatlan. Már nem kezdtük előről, mert a tavalyi táborból is vannak itt sokan, de azért szeretném felidézni, annak tavaly foglalkoztunk a második fejezettel, talán emlékeztek rá, akik meg még nem érdemes meghallgatni azt a verset, hogy a lelket szél nem szárítja, tűz nem égeti, nem emlékeztek? Fegyver nem árthat neki, stb. Rengeteg dolog fel van sorolva. Egy szóval, ami az emberi testben helyet fogva, lényegét tekintve szintén aksaram, vagyis sebezhetetlen. Ez a dimenzió semmilyen kárt vagy pusztítást ebben végezni nem tud. Úgy, ahogy a hatalmas világlélek sebezhetetlen, ugyanúgy a mikrokozmosz irányítója, tehát mi magunk is sebezhetetlenek vagyunk. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudjuk saját magunkról. A Brahman saját örök természetét hívják adjátmának, azaz önvalónak. Hogy ezt megértjük, ezek mi magunk vagyunk. Tehát a Brahmannak, remélem mindenki emlékszik rá, kétféle természete van. Így a délutáni kérdésre visszatérve, ugye egyik természete maga az anyagi világ, amit úgy is hívunk, hogy istennő, vagy sakti, vagy dévi, vagy majá, vagy prakriti. Tudom, hogy rengeteg név sorjázik, de fontos tudni, hogy az abszolút igazságnak két alapvető természete van. Az egyik kegyesen megnyilvánítja a neveket és a formákat, ugye? Tehát ez a női energia. A másik pedig a tudati energiák együttes halmaza. Amikor az egyéni lelkek még nem indultak el, nem bontakoztak ki, akkor hívják úgy, hogy adjátma, vagyis a legfelsőbb úrnak vagy a Brahmannak az a természete, ami a következő egyéni tudatosságok csíráit vagy kis magocskáit hordozza. Ez követhető így. Tehát amikor inkább olvasom a kiáradást, majdnem lelőttem a poént, kiáradás az a viszarga. Tehát a kiáradás teremtő folyamata során az anyagi testek és tettek kifejlődésének belső és külső okát, magukat az áldozati tetteket karmának hívják. Tehát a kiáradás vagy viszarga azt jelenti, hogy egymás után először megnyilvánul a Brahmannak az eddig nem látható női természete, ugye a prakriti, ez követhető így, ugye? Tehát a női természet, azt mondtuk rá, hogy a tér, az idő, minden lehetőség és gyönyör és boldogság forrása, ami valaha lehet majd az anyagi világ, azt ő előre elhozza. A következő pillanata vagy momentuma az anyagi teremtésnek, amikor ugyanennek a lénynek vagy abszolútnak a másik természete nyilvánul meg, vagyis elindulnak ezek az apró tudati magok, hogy az anyagi teremtésen belül önálló testhez jussanak. Ez követhető így? Az abszolút forrás adja az egyéni tudatosság lehetőségét, azt a kegyet, hogy te és én önállóan gondolkodunk, élünk, érzünk, tapasztalunk, és azt a fantasztikus örömöt, hogy emiatt kapcsolatba kerülhetünk egymással. Nem tudom, hogy egyetértünk-e abban, hogyha filozófusként nézünk rá gyönyörre, annak van egy sajátos természete, ami pont abból a kegyelemből származik, hogy egyéni létezésünk van. Gyönyör az mindig szuverén létezők között van. Így van? Tehát két ember között van például szerelem. Ez követhető így? Mindig két. Ha nem lenne egyéni létünk, ha nem kaptuk volna meg azt az esélyt, hogy egyéni tudattal és egyéni testtel és érzelemvilággal rendelkezünk, nem fedezhetnénk fel a másik ember egyéni érzésvilágát, testét, tudatát, gondolatait. Tehát nem volnának emberi kapcsolatok. Ha pedig nincsenek emberi kapcsolatok, akkor mi nincsen? Boldogság. De egyébként vallás sincs. Semmi nincs. Ha csak egy halmazati tudatállapot lenne, mint mondjuk a növényeki, akik nem kapják meg ezt a kegyet, képtelenek önállóan gondolkozni, még helyváltoztatásra sem képesek. Már a fejlettebb állatoknál lehet látni, hogy védik, szeretik egymást, ilyen falkákba tömörülnek, tehát kezdetlegesen már ott is működik az egyéniség, erről beszéltünk bőven. De klasszikusan az agyát ma, tehát az egyéni tudatosság képessége az ember különleges sajátja, és mivel markáns, elkülönült egyéniségé válik, saját testtel, saját érzésvilággal, ez az egyetlen oka annak, hogy örömhöz, boldogsághoz, gyönyörhöz vagy szenvedéshez juthat, hiszen biztos, hogy kísérletezni fog azzal, ugye, hogy találkozzon másokkal, hogy különböző, úgy hívjuk, hogy raszákat, különböző ízeket, hangulatokat, emberi kapcsolatokat építsen ki. Egyébként olyan Szent István király kortársa volt egy indiai király, jellemző, hogy fura királyok voltak Indiában. Úgy hívták, hogy Bharat Maharaj, és ennek a Bharat Maharajnak fennmaradt a szanszkrit nyelvű könyve, ami leírta az eszenciális szépség titkát a táncban, a versben, a zenében, a filozófiában, a Rasatan könyvét. A bengáli vaisnavizmus, tudom, hogy többen közületek tanítványok is megismerik is, alapja az nem más, mint hogy Rupa Goswami ennek az ősi, tehát Rupa Goswami 500 évvel élt, ez a Bharat király meg 1000 évvel ezelőtt, Rupa Goswami, hogy elmagyarázza az embereknek a lélek és Isten közötti ízeket és hangulatokat, alkalmazni kezdte ennek az ősi indiai drámának és filozófiának, ami a szépség kibontakozásáról szól, a tanmenetét. És ezért a legfelsőbb szintet már nem tudják leírni csak versben és drámában. Például Rabindranath Tagore, meg Aurobindo, meg a többiek egy idő. Aurobindo Szávitriét, ha valaki elolvassa, vagy hasonló. Tudjátok, a Szávitri eredeti története, ugye az a Mahabharata egy része. De ő ihletetten még írt hozzá egy egészen különleges valamit. Tehát egyszerűen a mesterek is kifogynak a szóból, vagy zenélni kell, vagy táncolni kell, vagy verset kell írni, mert már nem tudjuk leírni higgadt filozófiával a szépet. Hadd mondjak egy profán példát, de remélem, hogy aranyosnak találjátok, hogy mondja egyszer a Hofi Géza, hogy neki problémái vannak a magyar riporterek szurkoló stílusával. Ezt az idősebb barátaim, akik az én korosztályom, tudják majd értékelni, és kérdezik tőle, hogy miért. Hát azért mondja, mert amikor a Szepesi már a földön fetreng az extázistól, utolsókat hörgi, és majd megűrül szurkolás közben, akkor Vitrai Tamás egy gólhelyzetnél csak azt mondta, hogy hűha. Nem emlékeztek erre, hogy sok ember fogta, aki szerette a focit, apáink, meg még én is kamaszkoromban, mert akkor még lehetett szeretni. Emlékeztek, rádión hallgattuk, és tévén néztük, mert kibírhatatlan volt, hogy szegény Vitrai, korrekt volt ő, de hű, azt a mindenit, na hát, hogy elfutott a jobb szélen? Ki gondolta volna meg minden? Eközben Szepesi már őrjöngött, errekett, krokodilkönnyeket sírt, tehát valami hihetetlen, amin keresztül ment. Ugyanígy van, hogy a higgadt beszéd is egy határig alkalmas arra, hogy leírja azt, ami természetéből adódóan az extázist felé közeledik. És ezért egy napon, mondjuk így, be kell lépnie a művészetnek ahhoz, hogy közelebb tudjuk hozni magunkhoz is, meg másokhoz is ezt a csodát, ami a lélek és Isten kapcsolata. És ezt hívják a rasza tudományának, ami a legmagasztosabb síkja, a filozófián túlívelő síkja ennek a tudománynak, magának a cselekvő szeretetnek. Ez azért lehetséges, mert mindannyiunkban egyéni tudatosság van jelen. Ugye könnyű most, ha az ellentétjét vesszük, ha nem lenne bennünk egyéni tudatosság, mi maradna el? Egymás között is elmaradna az öröm, vagy a bánat? Mert ugye nem minden, azt már megtárgyaltuk, hogy nem minden társulás kellemes. De ugyanígy, amire nem gondolunk, hogyha nem lenne Istentől kapott, mondjuk így, vagy a Brahmantól, vagy az Abszolúttól kapott egyéniségünk, akkor mi maradna el? Nem tudnánk érzékelni, hogy mitől gyönyörű, mitől szép, mitől leírhatatlanul édes az, akitől származunk. Ez érthető így? Például mindannyian tudjuk, hogy van nemzőapánk, meg szülőanyánk. De a nagykorúvá válás az nem azt jelenti, hogy megszűnünk és újra apánká és anyánká válunk. Ez követhető így. Hanem azt jelenti, hogy tiszteljük, szeretjük őket, de visszavonhatatlanul adtak egy önálló létezést nekünk. Talán még hasonlítunk is rájuk örökre. Ugye? Tehát soha nem tagadhatjuk le, hogy honnan jövünk, hogy ki a mögöttünk lévő életadó. De bármennyire is felismerjük ezt, ez egy filozófiai hasonlatnak számít, hogy akármennyire rádöbbenünk arra, hogy kitől kaptuk az életet, ugye anyánk Prakriti, most a lélek szempontjából, mint test, és atyánk, ugye Visnura, vagy az örök forrásra gondolva, mint tudatosság, a felismerés nem fogja kioltani azt a képességünket, hogy egyéni módon értékeljük és érzékeljük őt. Tehát a lélek ezért tud leborulni az Istennő és az Isten előtt, és keresi a velük való kapcsolatot, mert egyre fejlettebb szinten lesz önmaga, ugye? Tehát egy spirituális individualizáción megyünk, csak kimondtam, egy személyiségfejlődésen megyünk keresztül, aminek nagy része az anyagi világban zajlik, tehát szocializálódunk, ezt hívják lélekvándorlásnak, de idővel a mélyebb felismerések nem oltják ki a lélek azon képességét, hogy érzékelni tudja azt a csodát, amit a forrás jelent. Ez nagyon-nagyon lényeges. Sokan attól tartanak, hogyha felfedezi a lélek az abszolútot, az egyben például a buddhisták filozófiája okozhat ilyen félreértéseket, az egyben azt is jelenti, hogy tökéletesen kioltódunk, vagyis hogy nem lesz semmilyen lehetőségünk arra, hogy érzékeljük a valóságot. Volt már arról szó, hogy ezzel szemben választhat a lélek, hogy mi lesz a méz, vagy a méz ízlelője. Beszéltünk erről? Tehát teljes szabadságunkban áll, amikor felfedezzük az abszolútat, hogy hova szeretnénk tartozni. Azok közé, akik örökké kóstolgatják a szépséget, tehát ízlelgetik a mézet, vagy magává mézzé szeretnénk válni, akit majd ízlelgetnek. Hát ez egy erről szól a rasza tudománya. Amikor valaki azzá akar válni, akit kóstolgatnak, azt hívják Brahman megvalósításnak, vagy Sántaraszának. Ugye a végtelen és örök békesség, a metafizikus szépség, az áhítat, olyan, mint egy nagy, a lélek olyanná válik az Isten természetébe olvadva, mint a leggyönyörűbb katedrális. Akárki rátekint, elakad a lélegzete a szépségtől. De van olyan természetű közöttünk, aki továbbra is fenn akarja tartani az aktivitás lehetőségét. Tehát kalandkereső marad. Hát ez egy gyönyörűséges téma. Két nagy mestere van, Narada Muninak a Bhakti Szutrái, és Szandírja Muninak a Bhakti Szutrája, mind a ketten a legmagasabb rendű metafizikai szeretetet írták le. Hát nyilván nem préseltük bele ebbe a táborba, és a következő olyan jellegű kötetünk erről a két műről fog szólni, ami az Ég a szívben. Az Ég a szívben tárgyalja a létező filozófiákat, azzal a kötettel meg az a tervünk Judittal, hogy megpróbáljuk közelhozni a szellemi szeretet különböző stációit. Tehát itt tartunk most, hogy beszéltünk a Brahmanról, és beszéltünk a lélekről. Ugye a délutáni kérdéshez visszatérően, például, ha valaki mondjuk a hagyományos keresztény, tehát hatnapos gépies vagy mechanikus teremtés teológiáján edződött, ahogy mindannyian, mert én is, tehát ezt nem cinizmusból mondom, hogy ezt tanulhattuk annak idején, feltűnő, hogy itt valami rendkívüli különbségtétel van mindjárt az elején. Nevezetesen, hogy nem szabad, hogy elkerülje a figyelmünket, hogy a védikus filozófia nem azt mondja, hogy teremtés van, hanem teremtés, megsemmisülés. Nem úgy van, mint más vallásokban, hogy van egy teremtés, hanem olyan erők működnek, hogy van viszarga, szó szerint különben azt jelenti, hogy kigöngyölödés. és van szarga, amikor az egész visszagöngyölödik. Tehát kiáradás, visszavonódás. Ezt jelenti az, hogyha nagyon erőltetjük a hasonlatokat, mert most egy picit erőltetni kell, hogy mit jelent az, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett. Azt jelenti, hogy pont két dimenzió között vagyunk, a régi teremtés már visszavonódott, tehát az emberiség azon csoportja befejezte a küldetését, az újnak meg még nem erősödött fel annyira az oka az istennőben, hogyha így valahogy meg kell nevezni, tehát a női isteni energiában és a férfi energiában, hogy úgy mondjam, rászánják magukat arra, hogy megnyilvánítják az új dimenziót. Nem kötelező ezt elfogadni, meglehetősen logikus, idővel, ahogy az ember halad, rádöbben arra, hogy minden ezt üzeni pedig, nem? Ifjúság, öregség, éjjel-nappal, születés, halál, gyönyör, fájdalom, akárhova nézel a világban, mindig azt látjuk, hogy dualitások feleselnek egymással, csak az ember el sem meri képzelni, hogy ez ilyen méretekben is igaz. Márpedig, ha rászánjuk magunkat, például a spektrumon nagyon érdekes dolgot láttam, simán kiszámolták a tudósok az időbeni esélyét annak, amikor visszavonódik a tejútrendszer és magába roskad, sőt már azt is látják, hogy az összes univerzum magába fog roskadni, és van egy olyan fázis, ahol tökéletesen eltűnik a fény, mint energia, és nincsen semmi. Tehát a tőlünk teljesen független, modern, vagy akár ateistának is mondhatjuk, mondjuk inkább következetes tudomány is világosan látja, hogy itt tényleg valami gond van, mert egész univerzumokat vesznek le a saktábláról. Hát az, hogy a napról régóta tudják, hogy mennyi ideje van hátra, és ezzel együtt a Földnek, persze mi azt mondjuk, hát a nap 4,5 milliárd év, kb. Ennyi azt hiszem, hát azon annyit nem izgulsz, mert azt mondom, kivonok belőle 86 vagy 90, hát még mindig marad, nem tudom hányan vágnák rá, hogy az mennyi. Nem? Ha itt volna az első ember, akkor kapásból mondaná, hogy mennyi marad. De alapvetően és döntően azért nem izgat bennünket ez a, úgy hívják, hogy pralaja, a naprendszer vagy az univerzum visszavonódása, annyira rövid az ember élet, hogy filozófusként sem tudunk mit kezdeni vele. De hát gondoljunk bele, hogy nem teremtés van, hanem folyamatos teremtések vannak, és folyamatos megsemmisülések. Nem már csillagbölcsők születnek, tehát új galaxisok születnek minden pillanatban, és egész galaxisok tűnnek el minden pillanatban. Tehát nagyon sokat kell fejlődnünk abban, hogy bármilyen kultúrából indulva ne akarjuk lefogni az Isten kezét. Mi nem tudjuk elképzelni, ki ez a lény. Hát ez úgy játszik az univerzumokkal, mint a pingponglabdás bohóc a 12 labdával a cirkusz színpadán. Tehát egyszerűen neki nem jelent semmit az ő tudati erejével ilyen átalakulásokat létrehozni. Mi, akik nemhogy az univerzumhoz, a testünkhöz is görcsösen ragaszkodunk, nem tudunk mit kezdeni ezzel, hogy úristen, egész univerzumok pulzálnak ki. Ugye van egy kis állandósulás, és utána megsemmisülés. Tehát a hindu szentháromság egyik megközelítése, úgy hívjuk, hogy Trimurti, az pont erről szól. Ugye, hogy Brahma a teremtő, most egy univerzumról beszélünk, feltölti a kiáradást minden névvel és formával és értelemmel, tehát a mozgási energiával lendületbe hozza a teremtést. Ugye a benne megjelenő Visnu, vagy fenntartó energia egy darabig állandósítja, tehát olyan, mintha mozdulatlan lenne, hogy telnek múlnak. Például melyikünk veszi észre azt a pillanatot, amikor már nem gyerek, hanem már ifjú ember? Ki veszi észre azt a pillanatot, amikor már nem ifjú ember, hanem érett férfi vagy nő? Tehát ezt nem tudod így elkapni. Vagy mikor veszi észre az ember azt, hogy ő tulajdonképpen idős ember lett? Vagy mikor mondja ki magára, ha megéri, hogy ő egy aggastyán? Nem? Nem tudod így elcsípni a másodpercet vagy az órát, hogy te most átmentél egyikből. Tehát az emberek ilyen dimenziókban teljesen tehetetlenek, hogy micsoda? Tehát fogjuk fel, hogy a teremtés az egy duális dolog, valójában folyamatosan azt jelenti, hogy megnyilvánul, állandósul egy kicsit és visszavonódik. De nem úgy vonódik vissza, hogy soha többé nem jelenik meg. És most szinte én kérdeznék valamit, mi az oka annak, hogy a kegyes úr nem engedheti meg magának, hogy ne teremtse újra. Így van. Így van. Pontosan. Tehát meg egy szóval is megfogalmazhatjuk. Az, hogy sokaknak rengeteg karmája maradt, még akkor is, amikor egy egész világegyetem, tehát egy univerzum megsemmisül. Tehát aki nem tudta befejezni vágyai szerint a küldetését, mert ez nem csak rosszat jelent. Tehát valahol félbe maradtak a dolgok. Ugye? Nem tudta befejezni a küldetését, ezért van ez a furcsa mondat, hogy az anyagi testek és tettek kifejlődésének okát karmának hívjuk, hogy a legfelsőbb kegye dönti el, hogy újraindítja az univerzumot azért, hogy az avjakta, hibernált állapotban lévő tudatok újra kibontakozhassanak. Vannak olyan lények, ilyen kis halacskák meg egyebek messze északon, akik kibírják, hogy belefagynak meg békák. Biztos hallottátok, meg ilyen gőteszerű lények, hogy belefagynak a jégbe. És ezt szándékosan veszem ezt a hasonlatot. A két világ, tehát az egyik megsemmisül, a másik még nem keletkezik. Olyan az élet, a tudat, mintha megdermett volna. Csak azt várja, hogy a nap egy kicsit fölmelengesse a dolgokat, újrainduljon az élet, és ilyen extázisban jönnek a lelkek. És újra felfrissül az univerzum, megint kap egy vezért, és ez sosem ugyanaz a Brahmán, mint aki az előző volt. Tehát újra megjelenik egy atya, aki a kapott instrukciók szerint a saját lelkesedését követve fölépíti az univerzumot. Nekünk ez felfoghatatlan, egy lélek olyan kapacitásokkal bír, hogy rábíznak egy galaxist. Ugye? Mi örülünk, hogyha ránk bízzák a konyhát otthon, és eszembe jut, ezt azért mondom direkt, mert beiktatok megint egy igaz történetet, egy kedves szerzetes barátom volt nálam vendégségbe, és hát egy olyan tanára volt, akivel én már nem találkoztam, mert én amikor 79-ben érdeklődő lettem, meg a Janaka Prabhujék, meg a 80-81-es évben még nagy híre volt Bhaktisiddhanta Prabhupádnak, ugye a Szanátan Prabhu hozta a híreket, meg sokat hallottunk róla, aztán engem elvittek katonának, stb. Mire visszajöttem, hát akkor tudatosultam, hogy ő már nem is él. És egy aranyos szvámi Szegeden nálam lakott vendégségbe, és szerettem volna mesél valami aranyosat, hogy mi tetszett neki legjobban az öreg mesterem, mert hallottam, hogy milyen szigorú volt. És azt mondja, hogy hát neki azt tetszett a legjobban, hogy ő pont azért lett szerzetes, hogy ha többek között neki ne kelljen főznie, mert ez piszokul nem megy. Hogy hagyja, ő majd könyvtáros lesz, meg mindent csinál. És egyszer csak úgy alakult, hogy senki nem volt otthon az asramban, aki főztetett volna. Úgyhogy mondta neki az öreg guru, hogy hát nincs mese, akkor most menj le és süssé, főzzé, majd jövünk haza este. Hát jöttek haza este, óriási füst, minden. Kokszolt csapatik, meg egyebek, hát tényleg nem volt túl sok tehetsége a fiúnak. És akkor oda ment az öreg mester, és kedvesen megsimogatta az arcát, majd a következőt mondta neki. Nem baj, ne szomorodj el, te nyilván gyenge elmélyű vagy. Szóval nem ment, és azt mondja, hogy annyira hálás ezért. Egyrészt, mert rájött arra, hogy ez igaz lehet, másrészt, hogy soha senki nem kísérletezett azzal, hogy főznie kelljen. Hát ezzel megkímélte a... De röviden, valahogy a legfelsőbb emlékezet, ugye még a Biblia is ismeri, hogy a hegyi beszédre, ha gondolunk, hogy minden hajunk szálát számon tartja az Úr. Hát egyszerűen minden. Tehát nem arról van szó, hogy a törvény, a dharma, a világegyetemnek a törvénye egyszer csak véget vet az időben és térben való létezésnek. De a karma folytonos marad, mert nem mindenki tudja befejezni. Azon kívül úgy kell erről gondolkozni, hogy ebben nem egy föld van. Nagy merészség még erről beszélni, mert azért a tudomány is feszegeti. Hát elismerik, hogy akár több 10 millió vagy 100 millió csak a tejútrendszerben életképes földbolygó lehet, ha összeszámlálják nagyjából a csillagokat. Hát a védikus filozófia eleve azt mondja, hogy ennyire nem kéne, hogy elbízzük magunkat. Úgy hívják, hogy középbolygórendszer, tehát csak földek. Mindnek van egy csillaga, némelyiknek több is, és hihetetlen mennyiségű. Tehát Shiva azt mondja a Shiva Purávában, hogy az univerzumon ebben 200 000 fajta ember van. És ebből alig van néhány típus a Földön. Tehát igen, meglepődnénk, és ki is halt néhány innen, akik régebben, például az atlantiszi ember bőrszíne, magassága, stílusa, testalkata teljesen más volt, mint a miénk. Tehát el is tűnt teljes egészében. De, tehát nagyon-nagyon, a Shiva beszél, hogy azt mondja, hogy alaptípus 8 milliárd 400 millió élőlény van. És ezen belül csak 200 ezer az emberi csak. Az emberi alkatoknak és megjelenési formáknak a száma, hát könnyű kitalálni, hogy ezt nem a mi földünkre ostromolták ide, hanem hihetetlen mennyiségű földtípusú bolygó van, pontosan azért, mert nagyon nagy szórást mutat az emberek karmája vagy sorsa. és hogy legyen lehetőség valahol folytatni. Ha nem ijeszt meg benneteket, nagyon sokan ezeket hallva kezdik egyeztetni, hogy miért vannak gyerekkori látomásaik, miért nem stimmelnek a színek, hogy van az, hogy számára valami egészen más dolog ismerős, mint amit itt most látnia kell. Tehát ezek, nem akarunk senkit sem így a neurózisba kergetni, de nem egyszerű. Nem egyszerűen egy bolygóról van szó. Az ember még a vallásában is, hát a közelmúltban még azt állítottuk, hogy a Föld körül forog a nap, tehát még szegény Kopernikus az életét kockáztatta, de Galilei mindenképpen, hogy ezt a tételt. Hát most még tovább kell, hogy mondják, szerényednünk azzal, hogy hamarosan, ha bekövetkezik például, hogy elérünk más fajokat, akkor ez nem lesz kérdés többé, de várhatóan az emberiség afelé tart, hiszen nem baj, ha elmondom, a védák szerint mi jöttünk ki valahonnan. Az nem úgy van, hogy a majom meggondolta magát is. Nem, nagyon mérhetetlenül sok igazság van a Darwin-féle evolúcióban, mert soha nem is tagadta a védikus filozófia ezeket a folyamatosságokat, csak ő azt hozzáteszi, hogy a szubjektív evolúció, a tudati fejlődés azért létezik, mert azok a lények, akik ezzel meg voltak bízva, beindítottak bennünket. És majd mindjárt lesz egy-két vers, ami utal erre, hogy létezik az univerzumon belül egy nálunk sokkal fejlettebb náció, akinek nincs is ilyen teste. Tehát fényből, tudatosságból él, de szívén viseli az ember fejlődését, és az a terv, hogy mi is abba térjünk vissza, oda. Tehát az evolúció nem tud leállni, mert a saját tudatosságával inspirál bennünket ez a csoport, és folyamatosan gondoskodik rólunk. Ez a vallás nagy titka, ezt nyitottam meg délelőtt. Arról van szó, hogy amikor az ember képviseli a darmát, a felajánlásával tulajdonképpen tiszteli és ápolja a fénylényekkel, úgy hívják, hogy dévák vagy ragyogó. Déva azt jelenti szanszkritul ragyogó, de mindenki Istennek fordítja. Azért déva, mert nem anyagból van a teste, hanem szatvagunából, fényből is. Ezek tulajdonképpen teljesen tudatosság természetű lények. Most nem akarok egy fantasztikus témába áttérni, de mégis el kell fogadnunk, hogy nem csak, hogy többféle emberfaj van meg bolygó, hanem nálunk hihetetlenül fejlettebb lények is vannak az univerzumban, akik bölcsek, tiszták és rendkívül jó szándékúak. Ők azok, akik közvetlenül támogatják a legfelsőbb akaratát, az pedig mi lenne más, boldoguljunk, soha ne bukjunk el, senki nem akar csapdát vetni az embernek. Tulajdonképpen azt mondják, hogy ahogy az embernek vannak jószágai, mondja az Upanisád, úgy az ember nem is gondolná, hogy ő is jószága az isteneknek, csak a kegyes istenek, ugye a dévák, hogyha a szanszkrit eredeti néven, abszolút jót akarnak. Nem akarják kihasználni az embert. Közvetlen módon ők adnak erőt, inspirációt. Egy verszak tőlük jön, egy új akkord tőlük jön. Tehát, ugye Indrának a misztikus neve például Tejas, ugye azt jelenti, hogy benső hő, de valójában azt jelenti, hogy ha valaki kiérdemli, akkor meglátogatja az, amit úgy hívunk magyarul, hogy lángész. Tehát, hogy hirtelen egy nem szokásos intelligencia jelenik meg valakiben, azért, mert méltóvá vált arra, hogy az helyet foglaljon benne. Ugye a kis 5 éves, meg 7 éves Mozartok, meg egyebek, ezek nagyon-nagyon furcsa megmagyarázni. Ezt agyból levezetni, nagyon érdekes. Jó, hát nem csapongunk ebben tovább, hanem egy kis praktikum. Jöjjön a következő kép. Amikor valaki az aksaram, az elpusztíthatatlan brahmant szeretné elérni vagy megérteni, ennek a tulajdonságok nélküli vagy forma nélküli képviselője maga az om. Ez érthető így? Tehát ha kiejtett, hogy om, ezt meg kell tanulni, ez egy szakma. Mert nem omot mondunk, hanem a, u, m és csönd. A két omzengés közötti csönd ugyanolyan fontosságú, a mély csönd, mint maga a kiejtése. Az A betű az éber tudatállapotnak a rezgése, az U betű, az U akára, így kell rendesen mondani, az az éber tudatállapot, úgy hívják, hogy vaisvánára vagy egyetemes lény, ez a virátrúpának a rezgése, a kozmikus, megnyilvánult anyagi istenségnek, ugye? Az U kára a taijasa, az álom önvalónak a rezgése, de a taijasza vagy tejasz, így is ejthetjük, az azt jelenti, hogy különleges intuitív intelligencia. Tehát nem álmot jelent szó szerint az álom. Amikor még kezdők vagyunk és küzdünk, akkor tényleg harcolunk az álomképek betörése ellen. Ugye a vágyképek meg hasonló. De ha valaki megtisztul, joggal kérdezhetné, hogy azt tudjuk, hogy az anyagi világban, ha megtisztulunk, akkor a viselkedésünkön, a jellemünkön ezt tetten érhetjük, ugye éber tudatállapot. Egyszerűen más emberek leszünk, mint azelőtt. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy hogyan változunk meg az álomélet tartományában, hogyha ebben a témában fejlődünk. Hát úgy, hogy az álom helyét elfoglalja a tiszta intuíció. Hallottátok ugye azt, hogy van különbség az általános álmok, meg az ihletett látomások között. Ismeri valaki? Tehát ha valakinek megtisztul ez az úgynevezett taijasza, ez Indrának a birodalma, ugye ő a félistenek vagy a finom fizikai lények szellemi vezetője, ugye a zsenialitásnak a képviselője, elkezd úgy átalakulni az életet, hogy álmaidban folyamatosan nagyon-nagyon kifinomult közléseket kapsz. Egyszerűen konkrét utasításoktól a hirtelen mély megértése. Nem tudom, hallottátok, hogy például hányan tudósok gyötörték magukat ébren, nem mentek semmire. Nem? Azért ott maradt a ceruza meg a toll, asztalra borulva elaludt, én Mendelejevről olvastam ezt konkrétan, majd így fölriadt pár óra múlva, és alig bírta leírni, mert lesúgták az egészet, már nem bírták nézni. Tehát most eljutottunk odáig, mert ugye hát sajnos fogynak a napok, de hogy megnyitottunk egy témát és be is zárjuk, hogyha valakinek a fegyelmezett, baktikus, jogikus, védikus életfelfogása miatt tisztul az álomélete, az a helyén nem üresség lesz, hanem ott szólítják meg először. A válaszok, az inspirációk, és emlékezni fog rá. Én egyébként éveken keresztül vezettem emiatt álomnaplót, mert mindig elillant. Tehát fölkeltem, nem szóltam senkihez, még oda se rohantam ki, hanem gyorsan leírtam, hogy megmaradjon, hogy ne vesszen el. Hónapok múlva megdöbbentő. Mert érzékeli a felsőbb sík, hogy érted, hogy üzenni akarnak, ez követhető így. Tehát aki rájön arra, hogy támogatni akarják, és vezet egy ilyet az ágya mellett, pár hét, pár hónap múlva visszanézel, látod, hogy ha észlelik, hogy következetes vagy, akkor visszajárnak a gondolathoz. Tehát mindenkit kérek, hogy próbálja ki, mert olyan sugalmazónk van, hogy nem tudjuk elképzelni. És ahelyett, hogy az ember kétségbe esetten ébren törni a fejét, hova merre menjek, mit csináljak, mihez kezdjek, ezt a dimenziót, ha elkezd feltisztulni, használhatod arra, hogy elalvás előtt egyszerűen csak megnyillaszt, és egy ilyen egyszerű fohászsal, mit tudom én, kérlek, drága uram, küldj nekem valami intuíciót, stb. Néha nem kell mondani semmit. Egyszerűen pontosan idő múlva rájössz arra, hogy mindig megérkezik az inspiráció, aminek jönnie kell, aztán már nem felejtjük el. Eleinte nagyon jó leírni, mert meg fogsz lepődni, micsoda gondoskodás van. Ha ezt el tudjátok fogadni, próbáljátok ki, nagyon szépen lehet fejlődni. A jogik is az útjuk elején nagyon sokan használnak álomnaplót, hogy föl tudják fogni, mint az aranymosás olyan, hogy fölfogni az aranyrögöt, az elme zavaros hablatyolásában egyszer csak észrevenni, hogy mi az üzenet. Meg fogod figyelni, hogy az elmédnek, mivel nagyon öreg lelkek vagyunk, sok mindenen mentünk keresztül, valójában van egy szimbólum készlete. Tehát nem mindig emberi szavakkal, vagy magyarul, vagy egyébként, ha például valaki idegen nyelven beszél, meglepődhet, hogy azon tanítják. Vagy olyan nyelven, hogy felébred, mindenre emlékszik, csak pontosan tudja, hogy ő per pillanat ezt a nyelvet nem beszéli. És még sincs problémája. De nagyon mély üzenetek szimbólumok formájában is érkezhetnek. Tehát egyetemes, és akkor, mert valaki kérdezte, hogy mi az, hogy jantra, meg mandala, meg honnan jönnek ezek, néha egy-egy nagyon gyors tanítás jön egyetlen plasztikus képben is, hetekbe vagy évekbe telhet, míg rájössz, hogy te jó ég, én ezt már láttam. De hol is láttam? És belevörösedik az ember füle. 10 éve megmutatták, és nem törtem magam, hogy megértsem, hogy mit akarnak ezzel. Ugye? Tehát nagyon-nagyon nagyon finom dolog. Minél tisztultabb valakinek az álomélete, annál komolyabban tanítja őt a közbülső sík. Ugye Bhaktivinoda Thakur mondja, hogy ha tudnánk, hogy mennyi láthatatlan tanító vesz körül bennünket, ugye? Hát magyarul, hogyha észlelnénk. Tehát az alvás egy remek alkalom arra, hogy befogadjunk kifinomult tanításokat. Ahelyett, hogy szerelmes vagyok, fülem fáj, tehát tudom, aggódom, jaj, mi lesz holnap, tehát az elme ezt csinálja alvás helyett. Vagy alszunk, de mindenféle őrült álma van, ami emlékeztek a saját visszakérődzésünk. Tehát megtisztítani ezt a terepet azt jelenti, hogy hely van a sugalmazó számára. Ugye a következő, a mélyalvás vagy pragyá, az már nem egyszerűen intuíció, hanem maga a gyána vagy görögösen a gnózis. Tehát ebben a dimenzióban az ős bölcsesség áll a rendelkezésünkre. Ezt neveztük, ha emlékeztek, Ánandamaja kósának is. Ez teljesen párhuzamos ezzel. Tehát nem úgy van, hogy nem kapsz semmit. Hát minden árvaság eloszlik az embernek, hogyha a léttisztítást végez. Úgy ébren, mint a tudat minden fázisában inspirált lesz. Egyébként a pihenés meg nem jelent problémát. Tehát egyszerűen alig várja az ember, hogy lefeküdjön, a folytatást, hogy mi az üzenet. Úgyhogy ezt nem kezdjük újra, annyit még, hogy aztán az omnak az elnémuló, tehát az embetűről beszélni, nem mondtam, hogy a makára, tehát az embetű, az az álomtalan mély alvás, a gnózis vagy gyána. Jó? Pragyának hívják, a pragyá, legfelsőbb tudás, az ugyanaz, mint gnózis görögösen. De nem könyvből vett tudást jelent, hanem az ős bölcsesség. Ha azt mondom, hogy mahat, akkor arra már emlékszik mindenki? Tehát ebben az állapotban betöltődik a kozmikus intelligencia. Már nem sugalmazott konkrét tanácsokat vagy eligazítást kapsz, még csak nem is képeket, hanem hozzáférésed van a transzcendentális tudáshoz, a lélek bölcsességéhez. És azért mondják, hogy van a csönd vagy a negyedik, mert ott pont, hogy minden tudati működés zavaró. Tehát semmilyen tudati működés ne legyen, hanem a saját ősvalónk vagy önvalónk merül föl a maga tisztaságában és szépségében. Ezért hívják negyediknek, ami ugye ezzel a verssel foglaltuk össze, amikor a benső érzék, tehát a citta, az elme szabályozott a jóga gyakorlása által, és megtörtént a tudatfolyamatok. Tudatfolyamat azt jelenti ébrenlét, álom, és ez a mély álomtalan álom. Ezen belül zajlanak a különböző vrittik. De te olyan szintre eljuthatsz, hogy mind a három véget ér, tehát kioltódnak a tudatfolyamatok, ugye Nirodha így hívta Patanjali is. A jógi énje által, tehát az eddig világ felé fordult ego megtisztul, befelé fordul, emlékeztek? Antahkaranának hívtuk, benső érzéknek. A jógi saját énje által megpillantja az önvalót. Tehát ugye az átmant, mindeneknek a saját kis mikrokozmoszunknak az eredetét, és az önvalóban visszavonhatatlanul elégedetté válik. Ugye elégedetté válni azt mondjuk boldog. Tehát eléri a teljes és transzcendentális boldogságot. Az Isvari Dévinek pedig az üzenet így szól, de mire való ez a részletes tudomány, ó Arjuna? Emlékszel erre a versre? Énem parányi részével láthatom ezt az egész univerzumot. Tehát a Dévi azt kérdezte, hogy mi a helyzet akkor, hogyha valaki rádöbben arra, hogy a Bhagavad Gita, vagy a Vedanta Sutra, vagy bármelyik ősírást nézzük, vagy elemezzük, egyszer csak észrevehető, hogy maga az isteni mester, vagy avatár, tehát lényegileg mind a háromnak a forrása, az átmannak is, tehát az egyéni önvalónak is, az anyagi természetnek is, ő végső soron minden tudat forrása is, tehát akárhogy is nézzük, mindeneknek az eredete. Vagyis helyes módszere az, ha valaki egyszerűen fogja magát, és ennek a forrásnak az imádatába kezd. Tehát akárhogy is olyan vonzódást és szeretetet érez az isteni mester iránt, hogy ő nem vonzódik más folyamathoz, így van, ugye? Hanem mindent vele kapcsolatban, ez a leghelyesebb tennivaló. Pontosan erről van. Még a kereszténységben is van ilyen mondat, hogy én vagyok az út, az élet és az igazság. Hogy van? Egy kicsit elfáradtam már. Senki sem, csak ha én általam, ugye? Ez a vége. Tehát még a hasonlatot is megtaláljuk, hogy igazából ott is el lett mondva, hogyha nem tudod átfogni az összes részletet külön-külön, akkor cselekszel a leghelyesebben, hogyha minden részlet forrását követed vagy imádod. És ez a következtetés ott van a Védantában, ott van a Bhagavad Gita-ban, de ott van az evangéliumokban is. Nyilván tárgyalni kéne a lényeges különbségeket, de sokkal több a hasonlóság. Elfogadható ez így is van idén. Tehát mindenki megnyugodhat, akinek a szíve ide eljut, hogy Avijai Teréz is elég jól ismerte a filozófiát, de mikor megöregedett és az elragadtatás extázisában élt, akkor azt írta papírra, én nekem már egyedül Isten elég. Már a filozófia se érdekelte. Annyira mély, letisztult szeretetet érzett, ami rég túl volt hitem, meg ilyesmin, hogy nem kellett neki semmilyen bizonyosság vagy hasonló. Csak hogy mi a nem értelmetlen dolog tanulmányozni Isten szépségét és nagyságát, mert végül is pont arra készít fel bennünket, hogy nem csak elismerjük őt, hanem nagyon mélyen megszeretjük ezt a valóságot, illetve tovább tudjuk adni a róla szóló részleteket, hiszen nem egyformák az emberek. Lehet olyan barátod, egy TTK-s természetű ember, aki nem a szeretetről kérdez meg ilyesmi, hanem azt mondja, hogyan teremtette Isten a világot. És egy óriási beszélgetést lehet kezdeni. Vagy mi az, hogy lélek, vagy mi az, hogy karma. Tehát a logikus természetű embereknek logikus magyarázat jár, mert azt fogja hinni, hogy szentimentálisak vagyunk. De lehet, hogy találkozol olyan emberrel, akinek azt mondod, Isten egy dallam. Egy felfoghatatlan szépségű melódia, és akkor lesz boldog. Minden mástól elsírná magát. És ezt észre kell venned. Jó? Tehát, vagy szavatosan nézve, minden megnyilvánulásban én vagyok a kezdet, a vég és a közép. Na, ki emlékszik, ugye mindannyian emlékszünk Krisztus szavaiból, hogy van, én vagyok az alfa és az omega. Tehát félelmetes, ha igazából megnézed. Tehát minden, tehát itt is. Minden megnyilvánulásban én vagyok a kezdet, a vég és a közép, ó Arjuna. A tudományok közül a lélekről szóló tudomány, tehát ez volt az egyik Arjuna féle kérdés, hogy adját ma vigyá, a saját lelkünkről szóló tudomány. A logikai érvek közül pedig a végkövetkeztetés vagyok. Ugye a végkövetkeztetést hívják úgy, hogy szidanta. Erről is beszéltünk, és minden megvilágosodott mester egy speciális szidantát hagy a világra, azért, hogy az követhető, megtanulható és követhető legyen. Tehát minden előttünk élt gurunak vagy ácsárjának van egy szidantája, ami általában könyvekben, versekben, szentírásokban fennmaradt. Maguk az upanisádok, ezt kevesen tudják, mind kivétel nélkül szidanták. Mert upanisád azt jelenti, hogy egy mester mellé települni. Nem szó szerint, ugye, mert letelepedés, hogyha szó szerint lefordítjuk az upanisádot, de filozófiailag azt jelenti, hogy egy megvilágosodott mellé letelepedni. Így aztán az a fönnmaradt 108 upanisád, amiből olyan 12-16 a legfontosabb, az mind-mind az évezredek alatt annak köszönheti a létét, hogy általában ezek a kegyes idős mesterek hozzájárultak ahhoz, hogy a tanítványoknak egyszer-kétszer elmondták az abszolút igazságot, ahogy ők ezt végigélték, és megengedték, hogy leírják azokat. És látható ebből is, hogyha mindenki ugyanúgy találta volna meg a Brahmant, minden eltérés nélkül, akkor elég lenne egy upanisád. De az, hogy idestova 108 az, ami fennmaradt, az is mutatja, hogy ízek, hangulatok vannak benne, lényegileg ugyanazt írja vagy tanítja mindegyik, de egészen speciális látásmódja van. Úgyhogy ez egy különleges dolog, mikor azt mondjuk, hogy szidanta, általában egy tanítvány igyekszik a saját mestere végkövetkeztetését követni. Ez egy helyes eljárás. Hiszen azért vonzódik ahhoz a guruhoz, mert hasonló a természetük. Tehát relatíve könnyebb lesz megértenie annak a tanítónak a stílusát vagy következtetését, mint egy idegennek vagy egy távolabbinak. Ez nem jelenti azt, hogy idővel az ember nem tanulhat mástól, vagy nem képes megérteni más nagymesterek speciális elgondolását, mert ilyen gyűjteményes munka például a Vedanta Sutra. És aki abban örömöt lel, az nem is gondolná, hogy abban éppen az a különleges, hogy szintézisbe tudták hozni a legnagyobb valaha élt mesterek különbözőnek tűnő nézőpontjait. Ugye, mert Veda Anta Sutra a tudás végének vezérfonala. A szüntelenül változó anyagi természetet hívják attribútának. A purusa az első megnyilvánult személy, maga a kozmikus lény. Emlékeztek, vissza tudsz menni arra a képre, ahol a bal szélen állt a... Azt hiszem még egy? Igen. Tehát róla van szó, hogy a megtestesült világegyetem, a kozmikus lény az első purusa. Ezért a neve Adhidaiva, magyarul azt jelenti, hogy eredeti Isten. Míg egyedül én vagyok az áldozat ura, már annyira bizalmas a viszony a tanítvány Arjuna és Krisna között, hogy nem leplezi tovább, hogy ő maga a forrása még ennek a lénynek is. Hát hogyha ezt az első fejezetben mondta volna, ahol Arjuna még el volt veszve a bánatával, vagy hogy először még így kezdett az úr vele beszélni, hogy a kétkedő ember nem lehet boldog sem ebben a világban, sem a következőben. Arjuna azt mondta, nem baj, és a sarokba hajította az íját, leroskadt és közölte a mesterével, hogy ő nem fog harcolni. Ugye, ó Hari, én nem fogok harcolni. Tehát úgy is hívják néha, hogy ugye Arjuna lamentációja, vagy Arjuna csüggedése az első fejezet címe. Hozzánk hasonlóan semmit nem lát, ott van előtte maga a mester, semmit nem lát belőle, nem érti, hogy hogyan gondolkodik, és pláne nem hiszi el, hogy létezik valami saját magán kívül. Így aztán először objektívan megvan számára tanítva, hogy van lélek. Csak később döbben rá arra, hogy aki tanítja, az a lény, akiből az összes lélek származik. Utána, amikor látja, hogy finomodik Arjunának a felfogása, tárja föl ezeket a fokozatokat. Viszont minden megértés egyben Arjunának egy elragadtatott állapotát is eredményezi. A végén idáig nem fogunk elérni, egészen furcsán kezd el beszélni, és azt mondja, ó, Hari, imádlak előről, hátulról, oldalról, porba vetem magam. De nem tudja, hogy elmondani az örömét, hogy ezt hallhatta, hogy ezt megérthette. Akkor néha bocsánatot kér, ne haragudj, hogy amikor kisfiúk voltunk, és egy ágyban aludtam veled, lebirkóztunk, szemtelenül viselkedtem veled. Tehát néha elnézést kérni, néha nem. Azt se tudja, mit csináljon, mert szoktuk mondani magyarul, hogy van, hogy ki nem néztem volna belőle. Nincs ráírva egy lényre, aki ugye látván emberhez hasonló formát, mondja. Tehát nincs ráírva arra az emberi formát öltött valakire, hogy az tartalmilag más hordoz. Nem, hát kibántotta volna Krisztust vagy Buddhát. Buddhát megmérgezték, nem tudom, hogy tudjátok. Nem bírt, pedig nagyon idős volt, már nem bírták kivárni, hogy eltávozzon, és át akarták venni az asramokat, mert az jó megélhetés biztosított. Ez hihetetlen, úgyhogy szó, félelmetes. Tehát nyilvánvaló, hogy ilyen szándékos gonoszság nem következne be, ha nem volna jelen óriási méretű tudatlanság. Tehát fogalmuk nem volt a többségnek, hogy mi van jelen ezekben a lényekben. És Arjunában is bizony fejezetről fejezetre, ahogy haladunk, döbben rá arra, hogy ő kivel beszél. Másrészt nagyon érdekes, nem tudom, hogy a ti szíveteket megragadja-e, nekem minden ilyen isteni lény viselkedésében megkapó, hogy olyan szerények, hogy az ember nem bírja leutánozni. Néha ez okozza a nehézséget, hogy persze, ki gondolná, hát nem állítják magukról. Ugye egyszerűen Jézus is annyira belesimul a történet elején a környezet kultúrájába, stílusába, viselkedésébe, annyira igazából, amikor már nem tehet más, mint hogy elszánja magát, hogy tanítja a többieket, akkor mindjárt nehéz helyzetbe is kerül. És ugyanez a helyzet, hogy Krisna is mindenben részt vesz. Ha kivesszük a felekezeti nézőpontokból, és egyszerűen csak olvassuk a róla szóló történelmi és filozófiai feljegyzéseket, látszik, hogy egyszerűen részt vesz az emberek életében. Saját maga is egy uralkodó. Egyébként problémákkal, kormányzási nehézségekkel, egyebekkel. Nyilván ezzel nem akarjuk azt mondani, hogy profán személy, hanem éppen az, hogy hihetetlen zsenialitással maradt szerény és visszafogott. Maga Arjuna sem gondolta volna. Tulajdonképpen felnőtt férfiak, mire ráeszmél arra, hogy ő kivel volt együtt gyerekkorában meg egyebekben. Ebből is látszik, hogy a legfelsőbb imádja ezt a rejtőzködést. Tehát, ugye, úgy hívják, hogy Ácsárja Lilá. Tehát a tanítói keftelés, hogy beálcázzák magukat emberi testbe, elvegyülnek és tanítanak, és imádják ezt a feladatot, úgyhogy valami. Kérném szépen a következő képet, azt, ahol a víz halmaz állapotairól van szó. Úgyis vannak közöttünk fizikusok, tehát választottunk egy példát. Ha összeszeretnénk foglalni, hogy ezek a dolgok hogy függenek össze, és mégis hogyan különböznek egymástól, tehát Arjunának a 6 kérdése, akkor a következő hasonlattal el tudjuk mondani. Az egyik, hogy amikor az ég tiszta, azt gondolnánk, hogy nincs semmi köztünk és az égbolt között. Valójában a víz láthatatlan molekulák formájában akkor is ott van, de könnyedén átlátunk rajta. Majd mindjárt feltárom, hogy mit akarok ezekkel a hasonlatokkal. Később ugye a szemünk láttára a víz felhővé alakul át a párolgás során, aztán este átélhettük meg már egy párszor, hogy a felhők esőcseppek kialakulnak, és hát azt is tudjuk itt a mérsékelt égövön, hogy ezek az esőcseppek alacsony hőfokon hópelyhek kialakulnak át. Ez nem saját kútfőd, az Upanishádok egyik hasonlata. Vagyis így, amikor a forma nélküli Brahmanról szeretnénk beszélni, tehát az abszolútról, az ahhoz hasonló, mint a láthatatlan vízmolekulák. Egyszerűen keresztül látunk rajta, Ha nem vagyunk képzett fizikusok vagy szakemberek, nem is gondolnánk, hogy attól az még ott van. Érthető ez a hasonlat, hogy ugyanígy a mindent átható Brahman mindenben jelen van, de nem feltétlenül az érzékek számára. Tehát nem a szem meg a fül meg hasonló érzékek fogják érzékelni őt, egyszerűen csak ott van. Azonban, amikor már megnyilvánul ez a nirguna vagy tulajdonságok nélküli abszolút, vagyis mindenütt jelenvalóvá válik, ő maga Visnu, akkor víz ugyan, de pára alakjában van jelen. Az már látható, az már hihetetlenül könnyed. A párát úgy értem, hogy a kauzalitás, az okság, mindennek az eredete. Amikor pedig a teremtő felé haladunk, ugye Brahma felé haladunk, akkor a víz már sűrűsödő állapotot vesz, felhő alakjában van jelen az Upanishádok szerint. És voltak éppen az esőcseppek, az nem más, mint a felhőből megnyilvánuló egyéni lelkek milliárdjai, vagyis mi magunk, igaz, hogyha ez követhető. És hát sajnos beszélnünk kell a karmáról is, mert a karma, az univerzum teremtője maga az eső, és voltak éppen az anyagi vagy mulandó világ a megfagyott esőcsepp, a hó, ami tényleg a halál. Ugye a télen vagy az északi sarkon az ember nagyon gyorsan kihűl, megfagy és meghal. Tehát a hó az egyben egyfelől a tisztaság szimbóluma, mint fehérség. Ugye mindig mondja az ember, hogy de szeretne fehér karácsonyt. Ez most így a július utolsó napján kicsit fura a vágyakozás, de döntően a halál az egyszerre megtisztító, elfedő, de könyörtelenül megszüntető valami is. Tehát voltak éppen az anyagi világ, az adhibúta, a mulandó anyagi világ az nem más, mint az eredeti élet megdermett állapotában. A legdurvább, legsűrűbb, legmegdermettebb állapotában. Tehát amint a víz mindig jelen van, de saját magából létrejön, vagy létrehozza a különböző formákat, úgy a Brahman is mindig saját maga van jelen, de ahogy a halmazállapotok hasonlatát vettük, különböző dimenziókat teremt önmagából. Tegnap ezt a bonyolult szót használtam, hogy Shakti Parinama váda, ha valaki emlékszik rá, hogy az energia folyamatos átalakulása. Más halmazállapotok, vagyis más tudatsíkokká. És ez maga a teremtés. Na hát ez az a pont, ahol azt mondja az Úr Arjunának, hogy immár minden részletében feltártam előtted ezt a megnyilvánult világról szóló tudást. Hát jöjjön a következő kép. Egy valakiről azonban nem beszélt, ez pedig Sri Krishna, mint Visnu maga, az áldozatok vagy adhiagya ura, és van nagyon szép verszak, amit idézhetünk. A teremtés kezdetén az élőnyek ura, ugye Brahma, emberek és félistenek generációit bocsájtotta előre Visnunak szánt áldozatokkal, aztán megáldotta őket, vagy megáldván őket. Legyetek boldogok egy jagja által, mert ennek végrehajtása megajándékoz benneteket minden kívánatos dologgal. Tehát a bölcsesség kétféle, és egy picit kérek mindenkit, hogy a saját erejét figyelembe véve hozza meg a döntését, mert nagyon nehéz egyszerre két lovat megülni. Az egyik bölcsesség úgy szól, hogyha rádöbbenek arra, hogy ugyan értem, hogy a végső cél a megvilágosodás lenne, de azt is látom, hogy nekem erre nincs erőm, vagy gyönge az elszánásom, vagy az akaratom, akkor a számomra elérhető útnak a neve a dharma, vagyis a világ a teremtés törvényének betartása, ami a vallásosság legszentebb vagy legfelsőbb foka, és hogy mindenki értse, négy részre bontható. Tulajdonképpen nem arról van szó, hogy lemondasz a megvilágosodásról, hanem arról, hogy fogyaszthatóbb szakaszokra bontod. Tehát négy lába lesz számodra, négy lába lesz az igazságnak, mert éppen gyerekeket nevelsz, vagy most vagy egy ilyen dolog előtt. Tehát fölméred, hogy igazából a te életed nem alkalmas arra, hogy hip-hop kiszakadj belőle, mindent félretéve, és csak az abszolút tér. Érted? Én is értem. Sőt, kívánjuk is, hogy ez bárcsak így lenne, de az ember bölcsen körbetekint azt látja, hogy nagyon-nagyon komoly feladatai és dolgai vannak, nem csak a vágyai miatt, tényszerűen körbenéz, és azt mondja, hogy ha ezt én most hirtelen felrugom, akkor lehet, hogy nagyobb problémáim vannak. Tehát jogosan Arjuna annyira finom az emberiség nevében is, hogy és hát nem beszélve az Úrról, hogy kérdezi, hogy most akkor mi legyen. Tehát egyik lehetőség, hogy ezért négy részre osztjuk a megvilágosodás útját, ezt hívják úgy, hogy Artha Dharma Káma Moksa. Biztos, Artha azt jelenti, hogy helyes célok, de mi inkább hívjuk így a 21. században, hogy elérni az emberhez méltó anyagi függetlenség állapotát. Kérünk mindenkit, aki szeretne előre haladni a lelki életbe, hogy odáig tolja előre az anyagi életét, hogy megzsarolhatatlan nyugalomban élhessen. Tehát legyen a hűtőben étel, a gyereken ruha, az autóban üzemanyag, mert egyszerűen ez tényleg jár az embernek az élettől. Ezt nagyon komolyan. Tehát odáig el kell jutni, ne zsarolhassanak meg, ne manipuláljanak különböző cégek, meg vezetők, meg hasonlók. Tehát minél fiatalabban érti meg az ember azt, hogy micsoda jelentősége van annak, hogy anyagilag szabad. Ugye, hát meg tudsz venni egy könyvet, el tudsz menni egy zarándokhelyre, hát hol van ebben a rossz? Ezért mondj, mert ha az ember szeretes, akkor gyalog is elmegy ráér. Vagy stoppol. Még a szállodába is be fogják engedni, és kinyitnak neki egy szobát ingyen, mert tisztelik, amit csinál. Tehát ez is előfordulhat. De valahol meghúzza magát. De ugye a jámbor világi emberi szintről indulunk, akkor látható, hogy mégiscsak kéne, hogy legyen valami érthető, befogható távlat. És ebből az egyik az is, kérek mindenkit, hogy mondjuk el a fiataloknak főként, kötelező anyagilag szabaddá válni. Nem milliárdosságról beszélünk, hanem arról, hogy téged ne tudjon fölzaklatni senki. Hogy igenis, legyen egy pici tartalékod ételre, ruhára, italra, meg stb., mert az elme annyira izgága és félénk, hogyha mindig azon kell sakkoznia, hogy Istenem, a gyerek mit vesz fel, hogy veszem meg a tanszerét. Tehát valahogy az embereket nyugodtan, a fiatalságot rá kéne vezetnünk arra, hogy vallásosok miatt nehogy már azt gondolja, hogy azért, mert tanuljuk, hogy az anyag az nem annyira lényeges, mint a lélek, akkor ezt elhanyagoljuk. A többségünk ezt egyszerűen nem engedheti meg magának. Tehát Artha azt jelenti, hogy helyes célokat kitűzve emberhez méltó anyagi függetlenségben élni. Egészségben, tisztaságban, hogy ne kelljen gondterhelten. Ugye? Jön a következő fokozat, amit érdekes, hogy a dharmán belül még egyszer megjelenik a szó, hogy dharma, de most nem törvényt jelent, hanem vallást, ami azt jelenti, ha van egy pici többleted, áldozd jó célokra. Ne tűrd a világ szenvedését, adjunk ki egy jó könyvet, építsünk újjá egy romos templomot valahol, vagy akármit, vagy támogassunk egy kolostort, nem is akarom részletezni. És az embernek jó lehetősége van arra, hogy ilyen értelemben a többlet az nem harácsolássá meg felhalmozássá válik, hanem egyszerűen besegít a többi ember boldogulásába. Úgyhogy ezt jelenti a dharma. És jön egy kényes kérdés, amiről egész héten nem beszéltünk, de talán emlékeztek, hogy az első este mondtuk vasárnap, hogy igencsak el kell, hogy érkezzünk ide, ez pedig a káma kérdése. Mert a káma azt jelenti, hogy vágy vagy szerelem. És a testünket, ha emlékeztek, hívják úgy is, hogy káma sarira. Tehát a sarira ugye a mullandó, vagy ami elpusztul. De lényegileg hívják úgy, hogy káma sarira, mert valamennyien azért léptünk az anyagi világba, mert boldogok szeretnénk lenni. Most ezen az olyan gyorsan nem változtat, hogy a bakos arról beszél, hogy keressük a lelki boldogságot. Attól még a női és a férfi testünk és elménk a saját programját futtatja, ugye? És ezért a régi idők nagymesterei úgy építették fel a tanítást, hogy azt mondja, rendben van, minden férfiban és nőben van egy ilyen jellegű szerelmi vágy. És úgy hívjuk ezt, hogy szabályok közötti érzékkielégítés. Hát emlékeztek, beszélt ez a lovacska stílus, hogy a kitapasztalod, hogy mit engedsz meg magadnak, és mit nem engedsz meg magadnak. És most kiegészítjük még egyel, csak hogy ez mindig párkapcsolat. Felnőttek vagyunk mind a teremben, arra is figyelni kell, hogy mi a másik szükséglete, mert a legjobb szándékkal is elpusztulhat mellettünk egy ember. Ugyanis nem egyforma a szenvedélyünk, az intelligenciánk, a vágyéletünk, stb. Tehát a tapintatba, a lelki kultúrába, ezt úgy hívják, hogy grihásztra asram, a családos életbe bármilyen furcsa, az is bele tartozik, hogy nem feltétlenül vagy csak a te vágyaidról van szó. Követhető, hogy én elmondom, mert nem akarok már minden verset felolvasni, akkor mindjárt 7 óra lesz. Tehát a káma az egyáltalán nem azt jelenti, hogy az ember arra figyel, hogy ő valahogy éppeszű maradjon és időnként kielégüléshez jusson, hanem az empátiának ki kell terjedni odáig, hogy hát a másik nem egy kődarab, hanem egy élőlény, akinek szintén vágyai vannak. Na most azok tudnak nagyon szépen fejlődni, akiknek van erre érzékenységük. Ugyanis egy férfi meg nő önmagában annyira különbözik egymástól, hogy spontán harmóniában reménykedni, az nagyon irreális. Tudjuk, hogy van ilyen, az a, hogy van Rómeós, Júlia, meg egyebek, bár azok meg öngyilkosok lettek. Úgyhogy... szóval eléggé, tehát ezen az ösvényen, ha valaki nem az azonnali szerzetes életet választja, a harmadik pillér, hogy ezt úgy módon lehet kezelni, hogy ne zavarjon bennünket túlságosan, hogy éppen, hogy nem azt csinálom vele, hogy figyelmen kívül hagyom, hanem a magamét is figyelembe veszem, és a másikét. Ezen kívül viszont nem kell vele foglalkozni, a dolgok a helyükre kerültek. És az eredmény, hogy egyszer csak megérkezik az életbe a moksa, az, amiért a szerzetes önállóan küszködik, vagy a fölszabadulás. Miért? Mert az ide elérkező ember ismeri a pénzt, ismeri a vallást, tehát a jótékonykodást, az adományozás, a többi, és ismeri a szerelmet is. Semmelyik irányból nincs ezekre a dolgokra beakadva. Ez követhető így? Nincsen gondja a pénzzel. Hogy mondják, az Úr adta, az Úr elvette. Mindig tudja, hogy lesz. Mindig kész arra, hogy szorgalmasan megújítsa az életét, nem nyafog, hanem keresi a megoldásokat. Azt mondja a Bhagavad Gita erre az artha témakörre, hogy aki tiszta, ügyes és gondok nélküli, az nagyon kedves a számomra. Vagyis egy napon azt látjuk, hogy hagyományos formában, mintha elapadnának a források, akkor az része az életünknek, hogy tekerünk kettőt vagy hármat a kulcson, és akkor kitaláljuk, hogy hogy legyen. És nem siránkozunk rajta, vagy hogy jaj, lelki ember vagyok, azt nem tudok megélni. Nem, lelki ember vagyok, és meg tudok élni. Pont ez a poén. Mert nem esik le a gyűrű az ujjamról, hogy akkor próbálkozom. Ha nem megy így, akkor majd... És meg fogjuk kapni a segítséget. Ugyanígy van a szerelemmel is, hogyha valaki nem tudja azonnal meglépni, hiába tudod filozófusként, hogy nem ez a legfelsőbb. Nagyon irgalmatlanul nehéz kijelenteni. Mostantól lélekként fogok csak viselkedni. És akkor kiment itt előttünk, vagy? Ugye? Szóval ez egy a legaranyosabb, én szegedi vagyok, tudjátok, és a JAT előtt van egy zenélőszökőkút, nagyon szép az a tér. És egyszer magam is oda igyekeztem, mikor az egyetem két professzora a hátatett kezekkel, komoly bácsik jöttek ott az úton, éppen nem is tudom, milyen metafizikáról tárgyalhattak, amikor az unokakorú gyönyörű nő elvonult előttük, hirtelen lestoppolt mind a két. Már előtte az érkezés érdekes volt, mert addig hajlott háttal beszélgettek, de mire egy pozícióba értek, a két öreg elhúztak egymás mellett, majd az igazi kaland, én is odaértem, az volt, hogy te Zolikám, miről is beszélgettünk ide? Na, hogy nehogy így járjunk azzal, hogy azt gondoljuk, hogy ó, hát én túl vagyok ezen. Tehát inkább ismerjük be, nekem ezen a szinten ezekre a dolgokra szükségem van, én nem tudok elindulni sehová, hogy nincs nálam 1000 forint, értitek? Meg nem tudom, mit eszem, meg hol alszom, vagy valami. Jobb, ha elismeri az ember, hogy én még bizonyos szinten, hogy mondják, ez biztonsági játékos vagyok, fog majd fejlődni, egyre kevésbé lesz jelen, mint az, hogy elkapkodja, hirtelen lenézi, vagy megveti ezeket a problémákat, és kiderül, hogy nem, hogy túl nincs rajta, hanem csak erre vágyik. Emlékeztek, mondtuk, hogy hát mit ér annak a szerzetesnek az élete, aki ugye formálisan lemondott, de az elméjében folyamatosan a pénzről, a szerelemről, meg a hatalomról ábrándozik. Hát mit ér az ilyen lemondás? Ugye azt mondja a Krisna, hogy az ilyet képmutatónak nevezzük, de azt a családos embert, legyen férfi vagy nő, aki folyamatosan az életet ismerve csökkenti az anyagi vágyait, és egyre nagyobb energiákkal fordul felém, én az ilyet tiszteletre méltónak tartom. Tehát ezt mindenképpen el kellett mondanom, hogy az nem úgy van, hogy az az ember ki van zárva a legfelsőbb ösvényéről, aki nem tudja azonnal és a hajánál fogva 3 oldal elolvasása után átadni az életét tökéletesen. Tehát igenis van egy folyamatos haladás, és ezt hívjuk úgy, hogy a dharmán belül artha dharma káma moksa, hogyha ez így követhető volt. Amikor már felszabadult síkra jutunk, akkor meg indiferens, hogy sárgában vagy fehérben. Tehát különösebben nincs oka az embernek, hogy a rítusban vagy a formában változtasson. Ezt mindenképpen elmondtuk. Nos, a 3 verset szeretnék felolvasni, mert mind a 3 válaszol Arjuna kérdésére. Az egyik a félistenek síkját írja le, a következő az emberek síkját írja le, a 3. pedig az energia síkját írja le. Az első egyébként ez a Brihadaranyaka Upanishad, és az Ég a szívben című kötetben van az összes többi verssel kifejtve. Aki a fényben lakozik, tehát a tégyaszban, mégis más, mint a fény. Akit nem ismer a fény, és most jön a legfontosabb félmondat, aki a fényt testeként magára ölti, aki a fényt belülről vezérli, az a te önvalód, a halhatatlan belső uralkodó. És így folytatja, eddig az Istenek síkján. Tehát a nálunk fejlettebb, tulajdonképpen a tökéletesség határán, vagy azt is elért lények, mert egyébként még köztük is van hierarchia, de azt most már végképp ne keverjük ide, innen is kerülhetnek ki a továbbiakban félisteni lények. Aki emberként helytáll, az igencsak kaphat olyan feladatot, ahol komolyabb megbízást kap, hiszen minden félisteni személy az mester, az univerzumon belül. Tehát ha a verset figyeltétek, azt jelenti, azért emelték ki, hogy aki a fényt belülről magára ölti, ezek a lények tulajdonképpen tudatba öltözött lények. Nem öltenek fel hozzánk hasonló durva fizikai testet, mert nincs szükségük arra, hogy ezen dimenzióból tapasztalatokat gyűjtsenek. Ez azt is jelenti, hogy ha valaki a dharma útján halad, és nem éri el a végső célt, azt mindenképpen elérheti, hogy ettől már megszabadul. Ez követhető így? És a tiszta tudatossága mentén, hogy most hogy lehet ezt elmondani a Földön, fénybe burkolózik. Tehát az asztrál teste tiszta, finom fizikai teste lesz, de nincs olyan karmája, ami arra predesztinálná, hogy ezt a húsfér halandó testet is fel kéne öltenie. Mégsem jelenti azt, hogy befejezte a folyamatot. Tehát ők is haladnak még, ez egy nagyon érdekes. Jöjjön a következő vers. Aki minden lényben ott lakozik, mégis más, mint az összes lény, akit nem ismer semmilyen lény, és amilyen felolvasom, az most jön, és aki a lényeket fizikai testeként magára ölti, aki a lényeket belülről vezérli, az a te önvalód, a halhatatlan benső uralkodó. Tehát ugyanaz a lélek van a félistenben is, akinek csak fényteste van, ha tudjuk követni, és ugyanaz a lélek van bennünk is, akinek van fényteste, de mi történt vele? Hát beborítja a fizikai test. Tehát nálunk egy súlyosabb burkolat még rajta van ezen az egészen. Tehát kicsit hosszabb az utunk emiatt. Mert egy félistennek olyan értelemben nem kell ételt magához vennie, mint nekünk, nem érez szexuális vágyat, meg hasonlót, azonos szeretetet vagy szerelmet érez, az nagy különbség. De a szépségnek és a rezgésnek egy teljesen más síkján. Ez egy nagyon finom dolog. És hát akkor már a harmadikról is beszélni kell, mert a sakti vagy az életerő is jelen van minden dimenzióban. De hol van a sakti vagy életerő? Mert az első félmondat már jelzi. Aki a lélegzetben lakozik, tehát a pránában lakozik, mégis más, mint a prána, akit nem ismer a lélegzet, és aki a pránát, tehát az életerőt magára ölti, aki a lélegzetet belülről vezérli, az a te önvalód, a halhatatlan benső uralkodó. Tehát a fénytest, vagyis a tudatosság, a durva fizikai test, vagyis amiben vagyunk, és az életerő vagy energia, ami minden esetben a mozgást, a gondolkodást és bármi más létrehoz, az egyértelműen mind az átmantól, az önvalótól kapja a megtápláló erejét. Tehát, mintha ilyen több rétegű kesztyűt hordanánk, mindig a lélek bújik bele az energiába, bújik bele a tudatosságba, mint fénybe, és ölti magára a durva fizikai testet. Tehát az ember egyszerre energia, egyszerre fizikai test, és egyszerre hihetetlen színvonalú intellektuális tudás. Csak ugye ezek burkolatok, és elég nehezen tudunk hozzájutni. A vigasztalásképpen azt mondja az Úr a Bhagavad Gitában, egy örökkévaló részem megnyilvánult, mint szellemi lélek Arjuna, az élők világában, s magára öltötte az anyagi természet, a prakriti alapját képező hat érzéket, az elmét is beleértve. Arra kell visszaemlékeznünk, hogy ugye az elmét segíti 5 plusz 5 érzék, 5 információszerző érzék, Buddhendriának is hívtuk, tehát intellektuális tapasztalásokat szerző érzék, és 5 cselekvő érzék, ami meg a mozgást, a tevékenységet szolgálja. Jó? Arra gondoltam, hogy még egy pár verset végigveszünk. Tehát még egyszer összefoglalom. A megvilágosodott látók prakritinek hívják a megnyilvánult pradánát, vagyis az istennői energiát. Ez tartalmazza a 3 minőséget vagy kötőerőt, a szatva, rajasz vagy tamasz. Tehát fény, mozgás és tehetetlenség. Vagy mondhatnánk azt is, hogy tiszta intelligencia, mozgásképesség és entrópia, tehetetlenség, bénultság, kilátástalanság. Ez a három energia, ami jelen van. Ami felkavarja a kötőerők egyensúlyát, mert megérkeznek az élőlények a rájuk jellemző karma vagy sors által áthatva, és ez működésre készteti magát a teremtést. A világegyetem vagy Visva oka, mely változatlan, az univerzum megnyilvánítására vágyott, mely addig finom fizikai formában pihent. Elnyelte a sűrű sötétséget, mely a megsemmisülés idején képes volt elfedni a ragyogását. A mahat visszavonódott a prakritibe, a pralaja vagy megsemmisülés idején. Tehát ha még egyszer meg kell születnem, most már biztos, hogy fizikus vagy atomfizikus akarok lenni. Mert minden ide vezet a teremtés történetben, hogy a védák részletesen leírják, hogy valami ellenállhatatlan magnetikus erő nyilvánul meg az univerzum életének végén, aminek olyan irgalmatlan vonzása van, hogy a fényt is magába temeti. Tehát azáltal hozza létre a sötétséget, hogy az semmi, hogy elnyel mindent, ami anyag, de még a fényre is olyan magnetikus vonzással bír, hogy egyszerűen magába szívja és eltünteti a teremtés egészéből. Végül kioltódik minden a teremtésben, marad az istennő, mint kozmikus tér, de mivel semmi sem világít benne, nincsenek többé galaxisok vagy napok, ezért a pradána tökéletesen sötét. Úgy hívják, hogy ez a lény Shiva. Olyan hasonlattal, mint egy elképzelhetetlen méretű fekete lyuk, amennyire én a saját szavaimmal ezt érteni tudom, amiről magam is olvastam, hogy hihetetlen erővel, ha valamelyik csillag csak felé bolyong, elkezdi megbontani az állagát, és előbb-utóbb nem hogy legyűri, hanem magába gyömöszöli, megsemmisíti és eltünteti. Ugye? Tehát valami. És visszafelé pedig úgy kéne elképzelni, mintha kifordulna önmagából ez a rendszer, és egy elképesztő erejű robbanással a tudat akaratából hirtelen először, mint fény nyilvánul meg. És aztán hullámok, hát a fizikát hasonlító, mintha rádió hullámok következnének a fény után, és a legvégső stádiumában dermed meg, mint anyag, tehát bolygók, csillagok, gázok, meg egyebek. Tehát állandóan ez a pulzálás történik, hogy valami rettenetes erő még a fényt is eltünteti magából a teremtésből, annak dacára, hogy a teremtés alapja, a pradána, tehát ez a kozmikus anyamék vagy tér az rendelkezésre áll, már nincs benne semmi. És később a visszatéréskor egyetlen pontból óriási fény és tudatosság robban bele ebbe a látszólagos semmibe, ezt hívják mahatnak, vagy a kozmikus intelligencia indító pillanatának, ami később, ahogy tágul, mindenféle halmaz állapoton keresztül megy, míg végül abba az érzékelhető dimenzióba érkezünk, ahol élünk. Nem tudom, hogy igaz-e, de hát a Földről is azt állítják a fizikusok, hogy egy kihűlt csillag. Tehát még mindig izzik a belseje. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy mi lehet az eredete. Tehát valószínű, hogy egy kicsit forróbb lehetett kezdetben. Tehát le kellett hűlnie arra az optimális szintre, hogy mi ezt el tudjuk viselni. Tehát ez a durva anyagi sík. Egy nagyon szép verset szeretnék veletek megosztani. Nászható vidyáté bávó, nábávó vidyaté szata, uphajorapid istontást vánajoztatva darsipi, vagyis a mulandóból nem származhat állandóság. És az örökkévalóból változás vagy pusztulás. Az igazság látói e kettő elemzésével különböztették meg az örökkévalóság és a mulandó természetét. Vagyis ha elhisszük, hogy az anyagi test vagyunk, akkor az azért tragikus, mert a tudatunk azt gondolja, hogy mulandók vagyunk magunk is, tehát a szamszárában maradunk a születés és halál körforgásában, hiszen az egészet egy tablóként szerettem volna illusztrálni, hogyha egy univerzumra igaz, hogy megsemmisül és újra keretkezik, akkor a kis mikrokozmoszra ugyanúgy igaz, hogy megsemmisül, tehát halál, és keletkezik, újra születik. Addig, amíg nem bírom felfogni, hogy én valójában örökkévaló tudatosság vagyok, állandóan meg kell születnem és meg kell halnom. Ugye? Ez egy félelmetes törvényszerűség. Tehát nem csak az a haszna a megvilágosodásnak, hogy az ember egy folyamatos üdvösség állapotába, boldogság állapotába kerül, hanem döntően ez a felismerés teszi lehetővé, hogy okafogyottá válik, hogy újra tapasztalnia kelljen. A tapasztalás meg két pontból áll, keletkezés, elmúlás, és közben van az úgynevezett gyönyör vagy boldogság. Van egy nagyon édes történet, arra vonatkozom, hogyha valaki túlságosan hirtelen akar lemondani az anyagi világról. Nevezetesen ez a Bharat Maharaj, pedig egész India császára volt és gyönyörű felesége volt meg gyermekei, hallgatva egy tanítást úgy döntött, hogy azonnal felszámolja az anyagi életét, kivonul az őserdőbe, nem foglalkozik többet anyagi dologgal, és elmerül a meditációban. Hát teljesen megdöbbent mindenki, lemondott a trónról. Igen ám, de egyik nap, amikor felpillantott, nem tudom mennyire látjátok a képeken, amikor felpillantott az egyébként jól fejlődő meditációjából, azt látta, hogy egy tigris a bozótban üldöz egy őzet, és a szerencsétlen jószága, hogy menekült, megpróbált átugorni egy kisebb folyót, és ugrás közben belezuhant a folyóba, és közben nyomban meg is ellett egy kis őzgidát. Tehát annyira jó szívű volt a király, hogy arra gondolt, hogy legalább a kis gida megmaradjon, bevetette magát a vízbe, talán látjátok, hogy a karjaiban hozza az őzikét, bevetette magát a vízbe, és kimentette a kis állatot. Aztán etette fűvel, meg mindennel, szárítgatta. Szóval röviden a dolog lényege az, hogy már megint a jógi és az ágyékkötő, ha emlékeztek rá, hogy a meditációs technika helyett újra volt kivel foglalkoznia. A saját gyerekeit nem akart etetni, a feleségével nem akart időt tölteni, India kormányzása fárasztó volt a számára, ehelyett egy őzikével kezdett el foglalkozni. Igen ám, de az őz egyre nagyobb volt, és folyton elkóborolt. És egy vihar alkalmával a király meditációjában emlékeztek a csittára. Nem a Brahman merült föl benne, vagy a lélek, hanem mi van az őzzel. Elkezdte keresni az őzikét, hogy megölik a tigrisek, vagy lezuhan a szakadékba a viharban. Röviden ugyan megtalálta és a karjába vette, de ő csúszott meg. És belepottyant a szakadékba, és meghaltak mind a ketten. Hát a történet úgy folytatott, mit gondoltok, mi volt az utolsó pillanatban a gondolata, mi lesz az őzzel. Ezért minek született következő életében? Őzike lett, és ott állt ugyanazon kunyhó előtt, de kegyelemképpen megmaradt az emberi emlékezete. Mivel, hogy nagyon jó haladtam el. Ott állt ősz testben, emberi észre, és azt mondta, na hát, ezt még egyszer az életbe el nem követem, hogy csapdába csalom magam, és elfelejtem, hogy igazából én egy lelki gyakorlatos életnek szeretném szentelni magam. És hát a dolog lényege, hogy szépen kivárta, hogy lekopik róla az ősztest, tehát megöregedett az ősz, mint az ősz, és aztán következő életében eljátszotta egy elmebeteg. Nagyon híres lett, úgy hívták, hogy Jadu Bharata, és csak egyet hadd meséljek még erről, a nagyon szép tanításai maradtak fent. Állandóan bekente magát porral, hosszúra növesztette a haját, és még tanítani sem volt hajlandó, mert rettegett attól, hogyha valakit a szívébe fogad, úgy jár, mint az ősszel. És egyik alkalommal ott heverészett az út szélén, és arra jött az új uralkodó, és befogták, hogy a gyaloghintónak az egyik hordozója legyen. Mondta a király, hogy ugyan mocskos meg fura alak vagy, de jó izmosnak látszol, hát legyél te a gyaloghintó hordozója. Hát a királynak semmi öröme nem volt benne, mert ez a Jadu Bharata nevű egykori király, ez kerülgetni kezdte a rovarokat, meg a lepkéket, meg mindent, mert hogy még a hangyákra se akart rálépni, annyira ártatlan volt, úgyhogy kirázta a királyból a lelket, ahogy vitte ezt a gyaloghintót, és a király meg akarta botoztatni, és utolsó szó jogán mondom nektek, megszólalt ez az egykori Bharata király, engem te meg sem tudsz ütni. Azt mondja, hát majd mindjárt kiderül, úgy megveretlek, hogy emlékezni fogsz rá ősz öreg emberkorodban is. És akkor elkezdi kifejteni, a lélek sérthetetlen. A testemet megütheted, de az én lelkemet ez nem érinti. És a király egy érzékeny lélek volt, mellé ült, és a csupa mocsok és szutyok embertől tanítást kért, aki addig tanította, míg az új király is megvilágosodott. Úgyhogy ne ítélj elsőre, nagyon, nagyon érdekes, de a történetnek az a lényege, hogy bármilyen szentimentális érzés a hatalmába kerít bennünket, hamar visszajutunk oda, amiről menekülni szerettünk volna. Tehát a dolgokról nem lemondani kell korán, hanem át kell nemesíteni őket, a házasságunkat, a gyermekeinket, a pénzünket, az otthonunkat. Mindent olyan szépen lehet fejleszteni, hogy nemhogy nem visszahúznak, hanem nagyon szépen szolgálják az egyetemes törekvéseinket. Most kérném azt a táblázatot. Mindjárt előre is bocsájtom, hogy aki szeretné, annak el is küldöm. Tehát adjátok, csak írjatok nekem helyesebben, mert az könnyebb, és akkor egy ilyen csatolt fájlba megkaphatjátok, mert az eddig elhangzottak egyetlen táblázatban vannak tömörítve. Na most arról van szó, ez a prakritinek vagy az anyagi teremtésnek a kigöngyölődése. A tudatról külön nem beszélünk, mert azt tudjuk, hogy megjelenik és mindent áthat. Azt végig tárgyaltuk. Arról van szó, hogy amikor pradánának hívjuk a világegyetemet, tehát két teremtés közötti állapotról, hogy a tér és az idő mint végtelen rendelkezésre áll, de nincs benne semmi, ez az első pont. Ez az egyensúly azáltal bomlik meg, hogy megjelenik benne a kozmikus értelem, vagyis az istenségnek, vagy mondjuk úgy a férfi energiának az akarata, vagy a szándéka. Ugye? Először az értelem, a szándék jelenik meg a pradánában, innentől már prakritinek hívjuk, vagyis van valamilyen oka a teremtésnek. Ez az ok pedig, ha emlékeztek rá, egy fél ezelőtt beszéltünk róla, hogy az előző teremtésből maradtak milliárd szám olyan lelkek, akik nem tudták befejezni az utat. Tehát élő eleven karmával, sorssal rendelkeznek, ezeket vissza kell bocsájtani. Tehát ennek a maha tatvának, vagy kozmikus értelemnek az lesz a feladata, hogy elrendezze anyagban, érzésben, tudatosságban ennek a hihetetlen mennyiségű, valamilyen szinten félbemaradt életnek vagy sorsnak a jövőjét. Ezért az értelem lép először a teremtésbe. Ezt követően ugye megjelenik az ego élmény, emlékeztek, ami azért szükséges, hogy elkülönüljünk egymástól. Ez nem az önvaló személyesség, amiről az imént beszéltünk, hanem az e világhoz, vagyis a testünkhez kötődő egónak az élménye. Először ez egyetemes. Aztán később kerülünk olyan állapotba, hogy mindenkinek lesz egy saját egója. Ez eszemét egy történet, egy opera énekesnél voltunk vendégségbe, és hát a hamis egóról kezdtünk el beszélgetni. Az illető nem értette a filozófiát, de arra volt esze, hogy felhorkant, és a következőt mondta.
Kinek van itt hamis egója?
Mondtuk, hát neked biztos nincsen. Hát ha kikéri magának, akkor neki nincs. Hát pont az a hamis egó, aki mindig azt mondja, hogy te most beszóltál. Tehát a hamis egónak a lényege, hogy állandóan védelmezi a saját véleményét, a saját előnyeit, a saját igényeit, tehát nagyon gyorsan ki lehet tapintani a hamis egót, mert minden az ő bügykére lép. Tehát a hamis egó lényege, hogy hihetetlenül önérzetes. Nem lelki értelemben a hamis egó, az az elképesztő önérzet. Ez egyetemesen jelen van, és ez mindannyiunkra jellemző lesz. Nos, maga az énség, az egó, az érdekes módon a szatvához, a fényhez, a jósághoz áll legközelebb, tehát ez önmagában nem tartalmaz romlottságot vagy hibát. Ez csak egy lehetőség arra, hogy elkülönült énként fogjuk fel magunkat. Ugye amikor a rajaszról beszélünk, az azt jelenti, hogy a finom energiák, tehát a teremtés kauzális oka elkezd durvább formát ölteni, tehát átalakulások veszik kezdetüket, és akkor most fogjátok látni, hogy a szatvaguna irányítása alatt kialakul az elme, és az elméhez kapcsolódva, ugye az 1 plusz 10 érzék 1 az az elme, és a 10 érzék az az 5 cselekvő és 5 információ érzékszerv, amit még nem vettünk így sorra. Ugye a gyánindria, vagy tegnap este még buddhindriának írta, nem minden írás más és más fogalmat használ, de ugyanarról van szó, vagy észlelő érzékek, a fülünk, a bőrünk, a szemek, a nyelv és az orr, ami az elméhez kapcsolódik. Tehát ezeken keresztül tájékozódik az elme, amikor információt akar szerezni, igaz? A kármindriák, vagy cselekvő, ugye a karma cselekedettet, tehát azok a szervek, amiken keresztül megpróbáljuk a terveinket megvalósítani, vagy a kis életünket például megvédeni, azok pedig úgy néznek ki, hogy a száj, a karok, a lábak, a kiválasztás és a reprodukciós szerv. Nagyon érdekes, hogy ahhoz, hogy ezek a információszerző és cselekvő szervek működni tudjanak, ahhoz létre kell jönniük az alapjuknak, a finom elemeknek, amiket tanmátráknak hívnak szanszkrit nyelven, tehát ahhoz, hogy a fülnek értelme legyen, egyetemesen léteznie kell a hangnak, ugye? Ahhoz, hogy a bőr funkcióját betöltse, ahhoz az érintésnek. Hogy a szemeknek értelme legyen, ahhoz valahol valakiknek a formáról gondoskodniuk kell. Érthető, hogy a dévák világa hozza létre az ember számára tapasztalható alapokat. Azért mondtuk úgy, hogy náma rúpa. Mi már a forma, a rúpa világában vagyunk. De a félistenek vagy a fénylények felelnek azért, hogy a formáknak az alapját, a neveket, a fogalmakat, az asztrális rezgését, egy kenyérnek is van alapja, bármilyen furcsa. Aki egyre érzékenyebb, az a virág körül látja az aurát. Egy toll körül lehet látni, hogy annak valamilyen rezgése van. Tehát ugyanígy a szemek számára a forma, ugye a nyelv számára az íz, és az orr számára az illat. És ehhez hasonlóan, hogyha a karmendriáknak a alapjait nézzük, ezeket hívjuk pancsamahabútának, vagy ugye búta azt jelenti, hogy fizikai elem, de mivel öten vannak, én magam mindig úgy hívom, hogy pancsamahabúta, mert eleve benne van, hogy az öt fő elem, ugye pancsa ötöt jelent, akkor látható, hogy az űr vagy éter, a levegő, a tűz, a víz és a föld az alapja ezeknek. Tehát így egyetlen táblázatba tömörítve ez a prakritinek vagy az anyagi természetnek a kigöngyörödése, és ezért mondom, ha valaki szeretné otthonra, hogy utána úgyis mindenki olvas meg hasonló, amikor már jobban összeállt, maga elé teszi az ember ezt, és akkor szépen kiegyenesedik, hogy mi micsoda és mi a funkciója vagy szerepe. Hát közben eltelt a nap, de még most mondhatom, hogy innen folytatjuk, mert még van egy napunk. Van-e esetleg valami kérdés, vagy követhető volt-e ez, amit ma így végigvettünk? Ha ugye, amit nem titkoltunk, hogy folyamatosan haladunk úgy, hogy a benső személyes dolgokat is tárgyaljuk, az abszolút lélekkel kapcsolatos dolgokat is tárgyaljuk, és az abszolút anyaggal kapcsolatos dolgokat is tárgyaljuk. Tehát nem könnyű így lólépésben haladni, de mindig igyekszünk az egymáshoz csatlakozó vagy kapcsolódó témákat fölvetni. Parancsolj, Sanyi!
Tehát ugyanaz a Brahma kétszer két teremtésben nem nyilvánul meg, ha jól emlékeztem, ezt mondtad, illetve ugye a Brahma teremtés során létrehozza az univerzumot, illetve fenntartja, illetve hogy halhatatlanból mulandó nem származhat. Ezek szerint akkor Brahma halandó?
Ezek azért a kérdéseid nem egy személyre vonatkoznak. Tehát nem mind Brahmára vonatkozik. A Brahmának a neve, eredeti szanszkrit neve az, hogy Svayambhu vagy Svayambhuva Brahma, ami azt jelenti, hogy önmagától létező. Tehát nem fizikai testből és nem születés által jött létre. Ezért valójában azt mondani Brahmára, hogy halandó, az azért volna furcsa, mert hogyha nem született mulandó testből, akkor hogyan halhat meg? Igen ám, de fogalmilag mégis ő az első olyan lény, akire a mulandóság igaz, mert hogy dimenziót vált a birodalma, hiszen azt mondjuk, hogy időnként a teremtés becsukódik. Tehát hogyha annak az univerzumnak, aminek ő az alkotója, lejár az ideje, ugye ezt hívtuk pralajának vagy visszagöngyörödésnek, akkor könnyű lekövetni, hogy az ő pozíciója is megszűnik. De mivel Brahma valójában a legfelsőbb lénynek, az eredeti purusának vagy Visnunak egy alakváltozata, ő belét ér vissza. Tehát a Brahma nem úgy létezik, mint mi durva fizikai húsvértestben minden szenvedéssel, hanem Visnu, amikor jóganidrában fekszik ezen a kígyóágyon, önmagát vetíti ki Brahmaként, és ruházza rá azt a vágyat vagy funkciót, amit ő közvetlenül nem akar végrehajtani. Tehát közvetetten az örökké változatlan és szemlélő, a saját teremtését így módon élvező úr úgy hajtja végre az akaratát, hogy egyszerre a szemlélő, mint Visnu, ez követhető így, és egyszerre teremtő, mint Brahma. És ez tényleg egy ambivalens helyzet, és nagyon jó a kérdés, mert ha egyszer Isten, akkor hogyan halhat meg? De más szempontból meg világos, hogy vissza kell, hogy vonódjon, ha egyszer az egész galaxisa visszavonódik. Csak hogy ugyanoda tér vissza, ahonnan vétetett. És azért mondjuk, hogy nincs két egyforma Brahma, mert egy másik univerzumra más típusú Brahmát és más elképzelést vetít ki. Tehát a Brahma forrása. Át tudtuk ezt így tekinteni? Válaszoltunk? Igen?
És a Brahmának teste van, vagy csak energiából?
Olyan óriási erejű entitás, hogyha akarja, létezik teste. Például a Krisztus. Többször megjelent maga is. Tehát az nem azt jelenti, hogy csak Visnunak vannak avatárjai. Tehát, hogy ő például, mint Krisna, vagy Ráma, vagy hasonló, hanem az ilyen óriási entitás, mint az atya, neki is van saját kefterése, csak nem témája a hétnek, ugyanúgy meg tud jelenni fizikai testben, akár emberként is, mint bárki. Egyébként úgy hívják azokat a fiúkat, akiben inkarnálta magát, hogy Kumára. Úgy tartják, hogy ez egyik Krisztus volt egy megelőző korszakban, Sanat Kumárának hívják. Tehát Indiában van egy ilyen hagyomány. Eredeti kérdésedre a válasz az, hogy ilyen teste nincsen. mert nem szorul rá. De abban a pillanatban van, amikor csak akarja. Tehát egy felsőbb szint bármikor elrendezi, hogy legyen egy ilyen teste. De mi nem tudjuk elrendezni, hogy legyen egy olyan formánk. Ugye ez a különbség. Tehát ő akárhol, akármikor, itt ebben a teremben is, a fölöttünk lebeke, azt csinálta, mi nem tudjuk elképzelni, hogy ő milyen erejű entitás. Tehát ő egész bolygókkal és naprendszerekkel labdázik. Tehát csupán a tudatával. Tehát ő a mindenható. Tehát ha mindenható, akkor lefoghatatlan a képessége. Tehát nem szorul rá, hogy ilyen teste legyen, de bármikor lehet ilyen is. Egyszer például mondok egy aranyos történetet erről. Brahmá meg Indra vetélkedtek. Ez egy ilyen puránikus történet. És Brahmá azt mondta, hogy drága Indra barátom, még neked sem olyan szilárd az elméd, hogy minden illuzorikus helyzetből ki tudnál jönni. Azt mondja, tegyél próbára, mondja Indra. Mindent kibírok. És akkor azt mondja neki Brahmá, hogy alantas próbát is válasz. És hát mondja, hogy persze. Azt mondja, mi lenne akkor, ha ide a tóba, tó mellé teremtenék egy falka kismalacot, és te belebújnál a kocába. Micsoda, mondja Indra? Azt mondja, belebújnál a kocába, és állítom neked, hogy el fogod felejteni, hogy te Indra vagy. Az lehetetlen, mondja Indra. Hát kezdődött a játék, önként belebújt a kocába, és hát úgy turkáltak, röfögtek, jól érezték magukat. Brahmá minden négy fejét vakargatta, már ő maga megijedt, hogy Indra milyen jól érzi magát ebben a helyzetben, nem kigonyolni akarjuk. És végül úgy szolongatta a nagy fülét, hogy gyere már ki, már most már kezdek megijedni, hogy már abba. Ment tovább, ez eszébe nem volt. Teljesen. Tudnék, a filozófiánk azt mondja, ugye a Bhagavad Gita például, mert azt ismerjük legjobban, hogy minden születésben a lélek karmája szerint elfogad valamilyen létformát az arra jellemző szemmel, füllel, orral, érintőszervvel, stb. És olyan erejű az illúzió, hogy amíg abban van, azt hiszi, hogy ő. Hát Indra azt hitte, hogy ő van olyan erős, hogyha belebújik egy ilyen röfibe, akkor az nem hat rá. Úgyhogy ott rombitált bele a fülébe, gyere már ki, hát a frász rám jön. Most így egyszerűbben mondom, nem jött ki. És végül kitalálta Brahmá, hogy megsemmisíti az illuzorikus kismalacokat, hogy akkor majd abba marad a játék, és abba hagyja. Úgyhogy egyetlen mozdulatta belefolytotta, ez csak persze illúzió, a látszólagos, nem is létező tóba a kismalacokat, és gondolta, hogy na, akkor abba hagyja Indra a játékot, erre a koca zokogni kezdett. És össze-vissza rohangált, és próbálta kiturkálnia se. Na és akkor megunta, és a misztikus erejével megszüntette, és akkor ott volt négy kézláb. És azt, tehát azért mesél, hogy hihetetlen ereje van ennek az illúziónak.
Csak ennek kapcsán azt szeretném kérdezni, hogy akkor itt a Maya egy eszköz az ő játékuk?
A Maya az istennő.
Tudom.
De válaszolni kezdtem. És azért mondom, hogy istennő, mert a nő az mindig kegyes. A nő, egy odaadó nő, egy szerelmes nő, az mindig a férfi kedvét keresi. És egyetemesen is így van, hogy minden teremtmény megmozdulásában a Shakti vagy Dévi, az eredeti istennő, vagy Maya, mert illúziónak is hívhatjuk, egy perce sem hagyja abba azt a szolgálatát, hogy teljesíti ezeket a vágyakat. Tehát gyakorlatilag minden ilyen élmény mögött ő van, hogy megteremti azt az illúziót, azt az élményt, hogy az esemény valamilyen formában megtörténjen. Valójában ugye Visnu jóganidrában szemléli az egészet, és Dévi vagy Maya lesi az ő kívánságait, és alakítja a történelmet. Tehát így van pontosan. Tehát ez egy huncut játék kettőjük között, mi pedig kölykök vagyunk azok, akik a kalandot létrehozzák. Tehát tulajdonképpen a mi mozgásunkat figyelik a játékban. Csak az anya, mondjuk úgy, hogy a dramaturg, tehát aki a színdarabban a különböző kellékeket biztosítja, ez a Maya szerepe. Az atya pedig a rendező, aki kiképzi a kis színész palántákat, és akik különböző szerepekben játszanak a világ óriási színpadán. Aki pedig felébred, az semmi nem akar lenni ebben. Annak elege volt a játékból. Jó, valaki még volt?
Volt szó a négy védikus célról, az
arthadarmak álmoksa. Igen.
És ez párhuzamban vonható az alsó három csakrával, valamint a moksa a szívbeérkezés?
Persze, tökéletes. Artha, gyökércsakra, pénzügyi, létfenntartó küzdelmek, most persze más sorrendben. Káma az a második csakra, ugye a szexualitás, párkapcsolat, igaz? és így tovább. A pratista, a vallás az nagyon is a pratistához kapcsolható bizonyos szempontból. És hát a végső stádium, a felszabadulás, a szívben lakozó lélek felfogása vagy megértése, ugye?
És akkor utána, tehát a szívbeérkezéstől változik meg valójában az alsó három csakrának a mentalitása.
Igen, még emberi testben van, de döntően a felső hármat alkalmazza. Nincsen létfélelem vagy létküzdelem, nem zavarják az érzéki vágyak, és nem akar a többi ember fölé kerekedni, vagy nem hiszi, hogy bármit elvehetnek tőle. Hanem ehelyett meghallja az ég üzenetét, látja a valóságot, és készül a forrással való egyéválásra. Tehát más jelenti az örömöt meg a célt a számára pontosan. Csak ugye, ha valaki gyorsabban haladhat, és nem kell a darma négy pillérét végigjenni, az azonnal itt kezdi. Tehát legalábbis azt gondolja. Volt még valaki, én láttam.
Az a kérdés merült föl bennem, hogy lehet-e tudni, hogy a félistenek milyen szándékkal avatkoztak bele az emberiség történetének fejlődésébe?
Lehet, mert nem szabadok. Tehát olyan intelligenciával rendelkező lények, tulajdonképpen dévatáknak hívjuk. Valójában benne lett volna a mai anyagban, mert tartalmazza a fejezet, de akkor nem kapnánk vacsorát. Úgyhogy azért ugrottunk ekkorát a párommal a képekben, pont ezt a részt hagytuk ki. Tehát a félisteneket, és mégis megkérdezte, tehát akkor ez a sorsunk. Tehát a félisteneket úgy hívjuk, hogy dévaták, mert ebben benne van az, hogy annyira intelligensek, hogy ők is szolgálni akarják a legfelsőbbet. És ez a szolgálat mindig azt jelenti, hogy össze akarják kötni az embert a forrásával, a teremtőjével. Tehát ezen belül ők nem szabadon össze-vissza fegyelmezetlenül csinálják a dolgaikat, hanem egyfajta világőrök az világegyetemben, de bennünk magunkban is. Minden mozgásuk vagy feladatuk azt a célt szolgálja, hogy egyengesse az emberiség útját. Tehát amikor azt a parancsot kapták, hogy az emberiség kezdjen el fejlődni, akkor megjelent az a lény, akiről már beszéltünk, ezt hívták Manunak. Manu és Szatarúpa, ugye az Istenember vagy Isten király, minden mítoszban benne van. Ez az a bizonyos Min vagy Ménész király Egyiptomban, Ménrót a magyaroknál, vagy Nimrud, Manu az indiaiaknál, tehát minden nagy nép emlékszik, hogy valaki itt volt és óriásit emelt az emberiségen. És a férfi és a női minta azóta fut bennünk. Tehát valamennyien ezt a modellt követjük, hogy szakrális lényé válni. A többi dévata vagy félisten pedig ezt a missziót szolgálja. Ezek a lények sohasem akadályoznak minket. Sajnos vannak, akik igen, de azt most ne is keverjük ide. Tehát olyan is van, aki egy kicsit edzi az akaratunkat, hogy rögösebbé teszi az utat. Ők az ászurák. Ja. Más kérdés? Ugye nincs több kérdés. Parancsolj.
Hát az lenne a kérdésem, hogyha egy Isten malacképébe elfelejtkezik önmagáról, akkor amikor emberként születik, mikor jut eszébe, hogy ő maga az Isten?
Nem, Indra nem maga az Isten, tehát nem olyan rangú, mint Ráma, vagy Krisna, vagy hasonló. A félistenek között egy rendkívüli képességű lény.
De mondjuk Jézus. De
itt a megtévesztésben nem az ő képesség hiánya volt a baj, hanem az, hogy Brahma olyan hatalmas hozzá képest, hogy ráborította az illúziót. Ez érthető így? Tehát neki nem volt esélye az atya erejével szemben. Tehát ők vetélkedtek, hogy már pedig ő biztos, hogy megérzi a tudatosságát. Brahma pedig emlékezzünk vissza, hogy minden név és forma, tehát a megtévesztő dolgoknak is a forrása vagy eredete, olyan szituációt teremtett, amit Indra nem bírt legyőzni. Tehát ehhez ez is kellett. Egyébként szeretnék olyan stílus, az előbb, amit felvetettél, válaszolni, ami megfelel a 21. századnak. Önként vállalják az avatárok is, hogy megküzdenek az ember léttel. Tehát már úgy tűnik, mintha valamilyen törléssel születnének. Nekik is van egy természetes idő, míg kibontakozik a missziójuk, bármilyen furcsa. Nyomon lehet követni, mert ha nem így lenne, nem tudná átérezni, hogy miben kínlódunk mi. Ez elfogadható így? Tehát nem, amikor úgy dönt egy hatalmas entitás, hogy lejön, akkor azt nem úgy csinálja, hogy én vagyok a... Tehát tényleg nincs soha illúzióban, de az ember teljes kerek életét majdnem mindegyik, minden vonatkozásban végigéli, hogy egyszerűen felfogja annak a kornak a kínjait, a gyötrelmeit. Tehát Jézuson is látszik, hogy belebújt az ember sorsába. De akárkit választunk, Buddhának a kanyargós útját, nem, hogy királyi herceg, családapa, stb. Élvezetek, kínlódások, vezeklések, csontábőré fogyasztja magát, akármelyiket nézzük, és így kicsit a felnőttesebben gondolkodva, tehát a mikorunkra jellemző letisztultsággal nézzük a dolgokat, akkor látható, hogy az is egy keftelésük, hogy igencsak szeretnék magukon érezni, hogy na mivel kínlódnak ezek. Tehát mi az a természetes segítség. Erre nem szorulnak rá, és soha nem tudná őket teljesen beborítani az anyag, vagy ilyesmi, mert urai ennek. De végeredményben a keftelésüknek egy része, hogy fölvállalják magukban az ember sorsot. Néha fordítják úgy például az avatárt, hogy Isten ember direkt emiatt. Hogy a lényét tekintve Isten, tehát nem fogja legyőzni az illúzió, de sorsát, küldetését tekintve van benne valami gyöngéden emberi. Igen?
Hogy ezeknek a félisteneknek karmájuk is van? Tehát karmát is hoznak magukkal?
Nagyon jó kérdés. Arról van szó, hogy nem egyformák a félistenek. Van, akinek olyan magasztos és rögzült helyzete van, hogy tulajdonképpen közvetlen szolgálja ennek a három óriásnak, amit úgy hívunk, hogy Trimurti vagy Brahma Vishnu Shiva. Ezeknek a pozíciója soha nem rendül meg. De a félistenek többsége az valamely embertípusú bolygóról, jámbor tettei következtében érkezett oda. Úgy hívjuk szakszóval, hogy Sukriti. Tehát Sukriti azt jelenti, hogy a jó cselekedetek következménye. Annyira helyesen és jól oldotta meg az elmúlt életeit, vagy legalábbis a legutolsót, hogy ez eredményképpen beléphet ebbe a világba. Nem biztos, hogy viszont meg is tud kapaszkodni. Tehát, hogyha őszintén akarunk válaszolni, egy nagy részük föléli azt a jó karmát, amit itt teremtett, és újra és újra vissza kell jönni embernek, hogy ezt felújítsa. Tehát van egy ilyen körforgás a dévák és az emberek között folyamatosan. És akkor megint felfrissül, egész addig, amíg meg nem tud állapodni, vagy át nem szeli ezt a dimenziót is. Tehát ezt el kell ismerni, hogy két csoportja van. Alapvetően óriás entitások, akik soha nincsenek illúzióban, és szó szerint a világ végezetéig rendületlenül végzik a szolgálatokat a saját ősforrásuknak. Ezeket vagy tudják szolgálni és továbbfejlődnek, akik érkeztek, vagy fölemésztik azt a jámbor karmát, amivel már-már megkapaszkodhattak ott. Jó. Túl sok még az emberi bennük. Hát, ha nincsen több kérdés, akkor nagyon, nagyon szépen köszönöm a türelmeteket, a megtisztelő figyelmeteket.